Rádióegyetem. Lukács Béla, Mire jó a tél? A felvétel 1987. november 24-én készült.
Mire jó a tél? Vagy az ősz? Vagy egyáltalán ez az idő, ami van? Jó-e az egyáltalán? És ha igen, akkor mire? Na most, miért kell erről beszélni? Hát erről két okból kell beszélni. Az egyik ok, amiért erről beszélni kell, az a következő. Hogy az emberek döntő többsége, az nyilván úgy gondolja, hogy jó-jó, hát télnek lenni kell, mert ilyen az élet, de azért jobb lenne, ha nem lenne. Ugye az ember ül Budapesten, ami egy 2 milliós nagyváros, és hallgatja decembertől márciusig, áprilisig a rádióban az időjárás jelent. És akkor a déli krónikában állandóan az történik, hogy a műsorvezető fölhívja a meteorológiai intézetet, és azt mondja, hogy kedves XY, nyugtasson meg már minket, hogy nem lesz holnap hideg. Tehát valahogy az ember azt érzi, hogy a tél az egy Isten csapása, azt túl kell élni. Hát ha már egyszer van, akkor van, de jobb lenne, ha nem lenne, és minél hamarabb elmúlna. Ez többé-kevésbé a közmeggyőződés, és hát szerintem ez a meggyőződés, ez nem helyes. Ez az egyik oka annak, hogy erről mostan beszélünk. A másik, meg itt megint olyan smiről van szó, hogy van-e a dolgoknak céljuk, és véletlenül olyanok-e, mint amilyenek? Na most, hát először a második kérdés. Arra egyszerűbb válaszol. Véletlen-e, hogy tél van? Valamilyen értelemben véletlen, mert először is a Földön vannak olyan helyek, ahol nincs tél. Ha mondjuk az afrikai őserdőben nincs tél. Az év egyik felébe egy kicsit nedves az idő, az év másik felébe egy kicsit szárazabb. Na de egyik se az a tél, amit mi télnek hívunk. Vagy mondjuk a csendes óceáni szigetvilágban szintén nincs tél. És hát ottan egész jól megvannak az emberek tél nélkül. Ez az egyik. A másik egy csillagászati kérdés. Tudnélik? A Földön vannak évszakok. Jó, a Földnek vannak olyan trópusi részei, ahol az évszakok nem nagyon érezhetőek, de általában a Földön vannak évszakok. Ugyanakkor vannak bolygók, amiken a legjobb tudomásunk szerint nem igen vannak évszakok, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy a Földön miért vannak. Próbáljuk visszaemlékezni arra, amit az iskolában tanultunk. A földi évszakok oka az, hogy a földtengely nem merőleges a földpálya síkjára. Képzeljük el azt, hogy a föld ideális körpályán kering a nap körül. Ez sem igaz, szólok majd róla, de képzeljük el az első pillanatot. Itt a nap. És itt van valahol a földpálya. A nap körül. Szóval, hogy szépen kéne rajta. Na most. Amikor a Föld kering a nap körül, akkor a földpálya síkjára valamilyen szöget zár be a Föld forgástengelye. Ennek a következtében az egyenlítő így helyezkedik el. Na most. Nézzük meg ezt a helyzetet, csak azért, mert ezt lehet a legjobban rajzolni. És azt a féltékét, ami fölül van, hívjuk északnak. Akkor azt látjuk, hogy amikor a Föld itt van, akkor az északi félteke, hogy úgy mondjam, merőlegesebben kapja a napnak a fényét, mint amikor itt van. Ugye, itt van egy pont az északi féltekén, ahonnan a nap éppen a fejünk fölött van. Fél évvel később az a pont nem az északi féltekén van, hanem a déli. Tehát az északi féltekén mindenhol a nap 90 foknál alacsonyabban van a fejünk fölött. Na most miért érdekes ez? Ez most már elég egyszerű. Itt van a Föld egy darabja, valamelyik pontja fölött a zenitben áll a nap. A napból jövő sugarak. Ennek a pontnak a környezetében egy ekkora felületet fednek le, valamilyen sugarak, amik jönnek a napból. Ugyanennyi sugárzó teljesítmény egy olyan helyen, ahol már laposan jönnek a sugarak, nagyobb felületen oszlik meg. Tehát a laposan beérkező napsugár kevésbé melegít, mert nagyobb felületen oszlik meg a teljesítmény. Ez tehát az egyik oka az évszakok létezésének. A másik oka az évszakok létezésének az, hogy ráadásul a Föld pályája sem igazi kör, hanem egy ellipszis pálya, aminek van egy napközeli és egy naptávoli pontja. Amikor a naptávoli pontban vagyunk, akkor a napból kevesebb energiát kapunk, mint amikor a napközeli pontban vagyunk. Mind a két jelenség külön-külön csinálna évszakokat. Az északi féltekén a két jelenség egymással szembehat. Tehát amikor az északi féltekére magasról érkeznek be a napsugarak, az a nyár, akkor a Föld távolabban a naptól. Amikor az északi féltekére laposabban érkeznek be, akkor a Föld közelebb van. És ezért az a helyzet, hogy az északi féltekén az éghajlat kiegyensúlyozottabb, mint a déli féltekén. Mert a téli laposabban beeső napsugárzást ellensúlyozza az, hogy egy kicsit közelebb jön a sugárzás. Na nem ez az egyetlen oka annak, hogy kiegyensúlyozottabb az éghajlat északon, mint délen, de alig, ha nem ez a fő oka. És tessék megnézni, hogy mondjuk 1000-2000 évvel ezelőtt, amikor a modern technika nem segített az embernek még annyit, mint a mostani, akkor az északi féltekén már nagyon kitűnő civilizációk voltak, a déli féltekén meg mondjuk Dél-Amerikának a lefelé hegyesedő részén, hát legfeljebb valami halász-vadász törzsek éltek. És hát még most is az a helyzet, hogy a déli félteken mindenféle gazdasági, meg kulturális hátrányban van. Na most! Az véletlennek látszik, hogy mi egy olyan bolygón élünk, aminek a forgástengelye, a pálya, a napkörüli keringési pálya sikjára nem merőleges. Hát persze, azt mondja az ember, hogy önmagában ez nem véletlen, mert teljesen merőleges az úgysem lesz. Hát nem tudjuk, hogy pontosan miért áll úgy a forgástengelye, ahogy áll, de hogy az nem fog 90%-ra állni, az biztos. Na de az ember azt mondja, ez a szög a Föld esetében 66,5 fok. Tehát 23,5 fok az eltérés a merőleges. Ez már egy jó nagy szög. Tehát most föl lehet tenni azt a kérdést, véletlen-e ez? Tehát, ha lenne sok olyan bolygó, amin élet lenne, a pillanatnyilag egyetlen egyet ismerünk az a Föld. Ha lenne sok olyan bolygó, amin élet lenne, meg egyáltalán ismernénk nagyon sok bolygót, nem csak a naprendszerben azt a 9-et, amit ismerünk, és úgyis csak 8, majd mindjárt mondom, hogy miért. Tehát ha sok bolygót ismernénk, és sok életet hordozó bolygót, akkor mit látnánk? Hogy a legtöbbön nagyjából merőleges a keringési sikra forgástengely, vagy a legtöbbön nagyjából olyan, mint nálunk, vagy még laposabb, vagy ilyen is, meg olyan is. Na most, erre a kérdésre elég nehéz válaszolni, de azért megpróbálhatjuk. És azt mondhatjuk, hogy hát mit várna az ember elméletileg? A naprendszer keletkezési elméletek közül a most leginkább elfogadottban a nap és a bolygórendszer egyszerre jött létre. Tehát volt kezdetben egy valamilyen gáz és por felhő, ami egy kicsit sűrűbb volt, mint a környezetben. Ez a saját tömegvonzása hatás alatt lassan összehúzódott. A középső részén kialakult a nap, a szélső részén kialakultak a bolygók. Na most miért így, és miért nem egyetlen csillag alakult? Azért, mert a felhő a kezdetben, tehát az összehúzódás kezdetén már valamennyire forgott a saját tengelye körül. Miért? Azért, mert ez a felhő, ez része volt a tejútrendszer. A tejútrendszerben pedig az egyes csillagok, meg a csillagközi anyag is, a tejútrendszer tömegközéppontja körül kerül. A közelebbi csillagok gyorsabban, a távolabbiak lassabban. Nyilván ugyanez igaz a csillagközi anyagra is. Most, ha van egy felhőnk, annak volt egy a tejútrendszer közepéhez közelebb eső és egy távolabb eső része. A közelebb eső részen egy kicsit gyorsabban ment körbe minden részecske, mint a távolabb eső részen. És ez pedig azt jelenti, hogy ha a felhőt külön nézzük, akkor az egész felhőnek van valamilyen felhőle. Az mint egész, valahogy a tömegközéppontja halad a tejútrendszer tömegközéppontja körül, a felhő pedig ehhez képest elfordul. Na most. Amikor beindult a felhő összehúzódása, akkor a forgás fölgyorsult. Ellapította a felhőt. A középső részen, ami nem lapult el, ott kialakult a nap. És az ellapuló részen, ott pedig a bolygók alakultak ki. Na jó, akkor ezt értjük. Na most ezek után azt mondja az ember, hogy nyilván az egyes bolygóknak ugyanezért lett forgási sebességük. Mert tudnélik, ők pedig a forgó felhőnek valamekkora darabjaiból alakultak ki, és ennek a darabnak az egyik oldalán más volt a keringési sebesség, mint a másikon. Akkor az illető bolygó, amikor összehúzódik, akkor szintén kap egy forgást. Na most ennek az alapján viszont akkor mit várunk? Ennek az alapján azt várjuk, hogy a bolygó forgástengelye merőleges a keringés síkjára. Miért? Mert a keringés síkja az nem más, mint ennek a rendkívül ellapult, lencse alakú képződménynek a síkja. Ez egy vékony valami, egy vékony felhő. Ez az a sík, amiben a létrejövő bolygók keringeni fognak, és tényleg a létrejövő bolygók egy-két fokon belül benne vannak egy közös síkban. Ami valami 5 fokra egybeesik még a napforgási síkjával is. Az egyenlítői síkjával. Na most a bolygók forgása pedig azért jön létre, mert a bolygókat létrehozó anyag az a rendkívül lapos felhőn belül, hát közelebb meg távolabb volt a középponthoz. Ennek az alapján az ember azt várná, hogy a bolygók forgási tengelye pontosan merőleges a bolygók pályasíkjára. Na ez nem igaz. Ugyan a legnagyobb bolygóra, a Jupiterre majdnem igaz, mert ott a 3 fok az eltérés. De a többi bolygóra nem igaz. Azt kell mondani, hogy inkább a Földnek ez a 20-valahány fokos pályahajlása jellemző, mert ezt megtalálja az ember a Marsnál is, meg megtalálja a Szaturnusznál is. A Vénusz az egy másik ügy, a Vénusz ugyanis visszafelé forog. A többi bolygóhoz képest ellentétes a forgás iránya. Ha ezt leszámítjuk, akkor az majdnem pontosan merőleges a pályasíkjára. Az Uránusz az viszont 98 fokot zár be a forgás tengelye a pályasíkkal. Tehát az Uránusznak a forgási tengelye majdnem pontosan benne van a pályasíkban. És emiatt az olyan kunsztokat produkál, hogy időnként pontosan az északi vagy a déli sarok fölött van zenitben a nap. Ami azért ugye meglepő. De azt kell mondani, hogy a Földnek ez a 20-valahány fokos hajlása a pályasíkra emelt merőleges és a forgástengely között, ez még vannak bolygók, amiknél megvan, és elég jellegzetesnek látszik. De most meg tudjuk-e ezt magyarázni? Én nem. Lehet, hogy az utolsó néhány évben valakinek sikerült, de nem olvastam meggyőző magyarázatokat. Általában azt mondja az ember, hogy a naprendszer kialakulása során mindenféle más erők is közrehatottak, ilyen mágneses erővonalak csavarodtak föl abba a plazmába, ami a gázködből kialakul, és ilyen elektromos meg mágneses erők sok mindent tudnak csinálni. Hogy az Uránuszt mi forgatta be a úgyhogy hát hasonfekve kering, úgy szólván, azt megint nem lehessen tudni. De az ember azt mondja, hogy azért a bolygók többségére az igaz, hogy úgy azért inkább merőlegesek a pályasikra, mint nem merőlegesek, de azért nem pontosan merőlegesek, és egy tisztességes eltérés van. Tehát a naprendszert alkotó bolygókra jellemzőnek látszik az évszakok léte, de nem tudjuk, hogy miért. Na, egy közbevetett mondat, miért mondtam azt, hogy a 9 bolygóból csak 8 van? A Plutó bolygó volta az erősen megkérdőjeleztetett az elmúlt néhány évben. Ugyanis a Plutónak sikerült megtalálni fényképfelvételeken egy holdját. A holdnak a keringési idejéből a Plutó körül meg lehetett állapítani pontosan a Plutó tömegét. És a Plutó tömege lényegesen kisebb, mint a mi holdunké. Tehát úgy néz ki, hogy a Plutó nem egy igazi nagy bolygó, hanem a Plutó egy a Neptunuszon túli kisbolygó övezetnek a legnagyobb vagy legközelebb eső tagja. Ennek érdekes következményei vannak, ugyanis a Plutó volt a második olyan bolygó, aminek a létezését megjósolta. Az első ilyen bolygó volt a Neptunusz. A Neptunusz létezését megjósolták, mert azt látták, hogy az Uránusz nap körüli keringése nem olyan, mint amilyet a Newton-féle törvény előírt. Tehát azt mondták, van még egy bolygó, az az Uránuszon kívül keringés zavarja az Uránusz keringését. Ebből megállapították, hogy hol van a bolygó, aztán távcsővel megnézték, egy fok eltéréssel ott is volt, megtalálták, de rég. Na most ezek után azt mondták, hogy na most csináljuk meg ezt még egyszer. Az Uránusz és Neptunusz mozgásában rendellenességek voltak, megjósolták egy Neptunuszon túli bolygó létezését, megmondták, hogy körülbelül hol kell lennie az égen, és azt is megmondták, hogy milyen fényesnek kell lennie. Ezt abból tudták megállapítani, hogy az Uránusz és Neptunusz mozgását zavaró hatásból kiszámítható az ismeretlen bolygó tömege is. Hát ha tudjuk, hogy milyen a bolygó tömege, nagyjából azt is tudjuk, mekkora az átmérője, tudjuk, hogy mennyi fényt ver vissza. Ezek után sikerült is találni egy bolygót, a megjósoltól 5 fok távolságra, és valami 1000-szer halványabb. Ennek rögtön gyanúsnak kellett volna lennie, de hát nagyon örültek természetesen a sikernek egyrészt, másrészt az eredményt egy olyan obszervatóriumban érték el, amit egy gazdag ember azért hozott létre. Az volt az egyik kutatási célja, hogy egy ilyen bolygót találjon. Hát akkor teljesítették a célt, ugye megvan a bolygó. De eleve gyanús volt, hogy nem magyarázhatja meg az Uránusz és Neptunusz mozgásának a rendellenességeit, mert nem elég nagy a tömege. De ezt csak abból gondolták, hogy halvány, tehát úgy néz ki, mintha kicsi lenne. 81-82-ben sikerült megmérni a tömegét? Tényleg kicsi. Tényleg nem magyarázza meg az Uránusz és Neptunusz pályájában a zavarokat, kell legyen még egy bolygó kívül. Legalábbis nagyon valószínű, ezt a bolygót nem találták még meg, ameddig nincs meg, addig én inkább azt mondanám, hogy a naprendszer 8 nagy bolygókból áll, és a Plutó egy kis bolygó. Ha valami a Holdnál kisebb tömegű, akkor... Na most ez a kérdés most nem nagyon izgalmas, mert 79 óta a Plutó a Neptunusz pályáján belül van. Tehát akár nagy bolygó a Plutó, akár nem, a legtávolabbi bolygó pillanatnyilag a Neptunusz. Na, mostan, tehát a következő a helyzet. Van 8 nagy bolygó. Ezek közül kettőnek a pályája nagyjából merőleges, a pálya és a forgástengely között viszont nagyjából merőleges. Egy nagyjából a saját keringési síkjában lévő forgástengellyel forog. 3 vagy 4 nagyjából olyan, mint a Föld. 1 vagy 2 még egy kicsit bizonytalan, ugye? Mondjuk elég nehéz a Neptunusnál jól mérni. Most ennek az alapján mondja meg az ember azt, hogy az évszakok léte az véletlen vagy nem véletlen. Hát, hogyha más csillagok körül találnánk bolygókat, akkor azok merőlegesen állnának-e a keringési síkjukra, vagy nem. De ezt az ember nem tudja, de minden esetre a naprendszer 8 nagy bolygója közül 3-at vagy 4-et tud mutatni. Ami nagyjából úgy áll, mint a Föld, akkor azt mondja, hogy ez azért nem nagyon lehet véletlen. Na de, most ezen menjünk egy kicsit túl, és kérdezzük meg azt, hogy az, hogy az egyetlen életet hordozó bolygón így áll a forgástengely, tehát vannak évszakok, az véletlen. Erre megint nagyon nehéz válaszolni. Mert egyetlen egy életet hordozó bolygót ismerünk, tehát nem tudjuk megnézni, hogy hogy alakult volna a Földön az élet akkor, ha a Földön nem lennének évszakok, hanem egyenletes időjárás lenne. Egy általános választ azért lehet adni, és akkor most jutok el az előadás elején föltett első kérdés megválaszolásához. Hogy tudnélik, a tél, vagy aki a meleget nem szereti, annak a nyár, az valami olyan dolog-e, amit hát ránk mért a sors, és túl kell élni, de azért nem szeretjük, vagy pedig hát az is jó valaminek. Van egy általános szabály. Ez pedig valami olyasmi, hogy az élővilág fejlődésének sem a túl egyenletes környezet nem jó, sem a túl szélsőséges környezet nem. Na, a második esetre könnyű példákat mondok. Képzeljük el, hogy a Föld a Nap körül egy olyan elnyúlt pályán keringene, mint a Heliumstökös. Hogy ugye minden 76 évben bejön a Naphoz közelebb, mint a Föld, aztán utána kimegy messzebb, mint a Plutó. Jó ez? De erre az ember azt mondja, hogy ez azért nagy valószínűséggel nem jó. Miért? Hát azért nem jó, mert a heliumstökös anyaga, hát ami nem kőzet, hanem más, az a keringése során, amikor messze van, akkor megfagy, amikor meg közel van, akkor elgönzölök. Hát egy kicsit nehéz elképzelni olyan élővilágot, ami ilyen feltételekhez alkalmazkodni tudna. Nos, képzeljük el, hogy a Földön valamiért fölfornának mondjuk minden 100 évben a vizek, és elgőzölögne egy jó részük, utána meg megfagynának. Az ember azt mondja, hogy ilyen körülmények között az élet egyszerűen el sem tudott volna kezdeni fejlődni. Másrészt viszont, hogyha ha nagyon egyforma a környezet, és nincs változás, akkor létrejöhet az élet, de nem nagyon fog fejlődni. Mert tudnélik minek? Mert az egyenletes környezethez hamar alkalmazkodik, utána jól érzi magát, és úgy marad. Na mostan, ezt nem csak az évszakokra lehet elmondani. Korábban beszéltem arról, hogy a jégkorszakok is jók voltak valamire. Nevezetesen arra voltak jók, hogy kifejlődjön az ember értelme. Mert ha nem lennének jégkorszakok, ahol néhány ezer vagy néhány tízezer évenként lényegesen változik az időjárás, akkor egyszerűen a testünkkel biológiailag alkalmazkodnánk, mint a földtörténeti középkorban a dinoszauruszok. Mert 100 generáció vagy 1000 generáció alatt biológiailag alkalmazkodni lehet a megváltozott körülményekhez. Ha viszont a körülmények gyorsan változnak, mondjuk 100 év alatt, akkor nincs az a biológiai alkalmazkodás, ami elég gyors lenne, mert mire az élőlények elkezdenek az 50. generációban szőrbundát növeszteni a hideg ellen, addigra már jön a meleg. Ezért kellett az értelem. Ezt hosszabb és rövidebb skálán is el lehet mondani. A nap úgy tűnik egy olyan csillag, ami néhány tízmillió évenként egy kicsit csökkenti, meg egy kicsit növeli a sugárzó teljesítményét. Ez nem nagy, ez néhány százalék, de annyi változást hoz létre a környezetben, ami egy kicsit ösztönzi a célú világ fejlődését. Most rövid időskálán valami ugyanilyet lehet mondani az évszakok változására. Ugye a Földnek legalábbis a mérsékelt égövi részén, szóval nem egészen a sarkok táján, azért a tél sem olyan hideg, hogy megfagyjunk bele, a nyár sem olyan forró, hogy az mindent kiégetne, de van egy bizonyos változás. Na most. Akkor most nézzünk példákat. Az ember azt tapasztalja, hogy ahogy a történelemben megy vissza régebbre, akkor a vezető civilizációk egyre inkább trópikus vidékeken voltak. Igazán az egyenlítői övezetben soha nem volt az illető időszaknak a vezető civilizációja. Na de gondoljuk meg, amikor 5000 évvel vagy 5500 évvel ezelőtt létrejöttek az első államok, meg az írás, meg az öntöző csatorna hálózat, meg ez, meg az, akkor hol jött létre? Először létrejött Sumérban, aztán létrejött Egyiptomban. Hol van ez a két terület? Hát Sumér az a mostani Iraknak a déli része, ahol a Tigris és az Eufrátesz összefolyik. Az egy szubtrópusi klímájú, meleg, mocsaras, párás vidék. És nézzük meg Egyiptomot. Hát Egyiptom párásnak nem párás, mert elég száraz, ha a Nílus nem öntözné, akkor nem lenne élet, de meleg. Határozottan meleg. Az emberi, mondjuk a történelmileg már számításba vehető, nem történelem előtti időbe tartozó civilizációk, olyan helyeken indultak el, amik most 5000 évvel később a technikailag kevésbé fejlett zónába tartoznak. Mert hogy délen vannak. Hát nincsenek délen, mert délen a déli félteke van. De közel vannak az egyenlítőhöz. Aztán a következő menetben jöttek a görögök, akik ugye a földközi tengernek már a túlfelén vannak, az északabbi felén, tehát már nem annyira meleg a klímájuk. Aztán jöttek a rómaiak, akik egy kicsit még északabbra vannak, aztán a középkorban jött, hát mondjuk Közép-Európa, meg Hollandia, meg ezek a területek, aztán jött Anglia. Tehát az adott korszaknak a legfejlettebb technikája, a legfejlettebb civilizációja mindig egy kicsit tolódott el, hát az északi féltekén észak felé. Tehát a keményebb, a nagyobb, az éven belül az időjárásnak nagyobb változékonyságát mutató terület felé. Ez nem igen lehet véletlen. Na most két okot lehet mondani. Az egyik a következő. És hát ez, amit most mondok, az magától értetődő, annyira magától értetődő, hogy az ember nem szokta végig gondolni. Nekem egy indonéz kollégám hívta föl a figyelmemet, aki Bali szigetéről való, de Magyarországon él. Azt mondta, hogy amikor Európába került, akkor értette meg, hogy az európai technika miért olyan fejlett. Mert kérem, itt télen hideg van. és az ember éhen halna és megfagyna, ha nem építene házat, és nem gyűjtené össze tavasztól őszig az élelmet. Annyira magától értetődő, hogy erre mi nem gondolunk. Na de egy trópusi vidékről jött ember számára nem az a magától értetődő, hogy télen semmiféle gyümölcs nincs a fán, és hogyha télen az ember csak egy lombkunyhót tákolna össze egy nap alatt, akkor megfagyna benne. Tehát maga az a tény, hogy télen hideg van, az azt jelentette, hogy dolgozni kellett tavasztól őszig. Erőfeszítéseket kellett erre fordítani. Van egy másik ok. Ez is negatív ok, tehát ez sem azt mutatja, hogy maga a tél jó volna a civilizáció fejlődéséhez, hanem csak inkább azt mutatja, hogy a civilizáció fejlődésével tudunk egyre inkább olyan területekre menni, ahol igazi tél van. De ezt mutatja, ez pedig a C-vitamin. Nagyon kevés olyan emlős állat van, amelyik saját maga nem tud C-vitamint termelni. Az emberszabású majmok és az ember ide tartoznak. Azt hiszem, ezen kívül még, ha jól emlékszem, a tengeri malac nem tud, de ebben most nem vagyok biztos, még valamilyen állat. Nyilvánvalóan az ember és ősei valamikor elvesztették a C-vitamin termelő képességüket. Az ember egy csomó vitamint tud termelni, D-vitamint például tud termelni, hogyha napsütést kap a bőrre. Akkor a bőrben termelődik D-vitamin valamiből. C-vitamint azonban az emberi szervezet nem termel. C-vitamin nagyon könnyű termelni. Egy jó vegyész az majdnem, hogy egy konyhai tűzhelyen meg tudja csinálni, de az emberi szervezet mégsem tud C-vitamint termelni, a nyúlé tud. Na most, miért fontos ez? Hát ez azért fontos, mert ugye C-vitamin az különböző növényi táplálékokban van. Zöld növényekben, meg gyümölcsökben, meg káposztában, meg csipkebogyóban. Az is gyümölcs lesz. De télen ilyesmik nem igen vannak. Tehát télen az ember tulajdonképpen, ha nem volna neki konzervipara, meg technikája, akkor nem jutna C-vitaminhoz. Na most C-vitamin hiányában az ember nem pusztul el egyik napról a másikra, de hát nagyon jól tudjuk, hogy mi történik vele, skornyú, kihullanak a fogai, vérzékeny lesz az ínye, lecsökken az ellenálló képessége, és valamilyen betegség elviszi. Tehát az ember fejlett technika nélkül, mondjuk legalább olyan fejlett technika nélkül, mint mondjuk a középkorban, amikor már tudtak savanyítani uborkát, meg ezt, meg azt, nem igen élne meg északi vidéket. Tulajdonképpen egy csoda az, hogy az ősember valamikor 100 000 évvel ezelőtt benépesítette Európának a középső és aztán az északabbi részeit. Hát valószínűleg az a helyzet, hogy mohákat, zuzmókat evett télen, korábban nem tudta benépesíteni. És ezek az északi területek ritkán lakottak már. Na most, akkor már csak az a kérdés van hátra, hogy miért vesztette el az ember a fejlődés során a képességét arra, hogy C-vitamint állítson el. Erre ugyanaz a válasz, hogy miért vesztette el az ember a képességét arra a fejlődés során, hogy, vagy miért nem szerezte meg, hogy a tejben lévő tejcukrot megemészze. Az ember ugyanis eredeti természetes állapotában nem képes a tejben lévő tejcukrot emészteni. Na, ez egy elég erős kijelentés, mert hát első 1-2 évében ugye a primitív ember mindig anyatejen élt, és hát meg tudta emészteni a tejcukrát. Igen, de a fölnövekvő gyerek néhány éves korában elvesztette a tejcukor emésztő képességét. És Ázsiának, Afrikának jelentős területein ma is az a helyzet, hogy a lakosság nem tudja megemészteni a tejcukrot. A felnőtt lakosság. A magyar lakosság 36%-a nem tudja megemészteni. És ezért van az, hogy a magyar tejipar állandóan reklámozza, hogy fogyasszunk friss tejet, meg ezt, meg azt, mert a fejlettebb országokban is azt fogyasztják, és milyen jó az. És valahogy mégsem megy igazán, a fejlettebb országokban, amire hivatkozunk, 2 vagy 5% nem tudja emészteni a tejcukrot, nálunk 36. És mondom, Ázsiának vannak területei, ahol 80-90% nem tudja. Kutatások azt mutatják, hogy tejcukrot emészteni olyan népesség tud, amelyiknek nagy tejelő állatai vannak. Mondjuk tehén vagy kecske. Miért? Nagyon egyszerű. Mielőtt az ember állattenyésztéssel foglalkozott volna, és speciálisan tejelő állatokat tartott volna, nagyobb gyerek vagy felnőtt ember tejet nem hívott. Ugyanis hát az anyatej az a csecsemőknek. Ugye? Tehát nem volt szükség tejcukor emésztő képesség megmaradására. Ha pedig a szervezetnek valamire nincs szüksége, akkor azt a képességét el is fogja veszíteni, egyszerűen azért, mert az így felszabaduló energiát hasznosabb dolgokra fordítja. Aztán, ahogy jöttek az állattenyésztés, úgy egyre inkább hozzáférhetővé vált a tej, és hasznossá vált az, hogyha az ember meg tudja emészteni. Pontosan ugyanez a helyzet a C-vitamin. Az ember elődei trópusi égöv alatt alakultak ki. Mondjuk az ember szabású majmok. Mindegyik a trópusokon. A trópusokon nincs tél, mindig van zöld növényzet. Hát, hogyha egy trópusi állat nem tud C-vitamint előállítani a saját szervezetében, nem baj, minden nap megeszik valamennyi gyümölcsöt, vagy lelegel valamennyi zöld növényt. Aztán, amikor az ember elkezdett a trópusoktól elfelé terjeszkedni, akkor egyszer csak elkezdett szegénynek folyni télen az orra, meg kihullani a fogai, meg szenvedni, és akkor rájött arra, hogy télen hogy jusson zöld növényhez. No, ez megint egy magyarázat arra, hogy az utóbbi 5-6 ezer évben észak felé terjedt a mondjuk a civilizáció központja, vagy hát bármit is jelentsen ez. De ez még nem a pozitív válasz. Tehát ez azt mondja, hogy egyre inkább képesek vagyunk olyan területeken élni, ahol igazi tél van, meg igazi nyár, nem valami örök tavasz, vagy állandó párás meleg, de azt még nem mondja meg, hogy vajon jó-e ez nekünk. Na most, hát én erre nem tudok válaszolni, hogy jó-e ez nekünk, hogy tél van, mert ehhez ugye kellenénk mi, amikor kipróbáljuk azt is, amikor nincs. De ezért egy kicsit el lehet gondolkodni rajta. Az a téli hó, amit a fővárosba átkoz az ember, mert a hónak mindössze annyi hatása van, hogy nem tud tőle közlekedni, mert azt el kell takarítani, amíg nem takarítják el, addig lassabban mennek a buszok. Amikor meg át akar menni az ember az úttesten, akkor a cipőjébe belemegy a hó. Ugyanez a hó védi ugye a növényeinket a földeken, a fagyel. Hogyha egy télen megjönne a hideg, de kimaradna a hó, akkor teljesen elfagyna a növényzet benne a földbe, és a következő évben éhínség lenne. Most az ember azt mondja, igen, de ez nem válasz arra, hogy mi lenne akkor, hogyha a hideg se jönne. Na most, az azonban nem valószínű, hogy a Föld átlag hőmérséklete az egyik évben a másikhoz képest megnövekedjen. Mert ugye ez azt jelenteni, hogy a Föld valahonnan plusz energiát kerít magának. Hát már pedig neki csak az van, ami a napból jön. Az meg nagyjából mindig ugyanannyi. Tehát ha elképzelünk magunknak egy olyan földet, ami nincs tél, akkor olyant is el kell képzelni, ami nincs nyár. Tehát itt a 47 és feledik szélességi körön az átlag hőmérséklet évente, az évi átlag hőmérséklet az valami 11 vagy 13 fok, vagy valami ilyesmi. Na most akkor szíveskedjünk elképzelni, hogy ez az időjárás egyenletes. Tehát januártól decemberig van 12 fok, vagy 13 fok, egy kicsit párás idő, néha esik az eső, néha nem. Ez még biztosabban éhínséghez vezetne, mint a téli hó kimaradás. Tudod, igaz, hogy télen nem lenne különösebb gond, de az év hátramaradó részében semmiféle növény nem érne be. Tehát azt kell mondani, hogy a télnek annak megvan a maga helye a természet egyensúlyában, vagy hogy mondjam. Itt mi a 47 és feledik szélességi körön egyszerűen nem képzelhetünk el magunknak egy olyan életet, ami tél nélkül volna, mert az akkor nyár nélkül is volna, Miki, hogy a tél az valami kellemetlen dolog, csak szükséges. Ugye még rosszabb volna, ha nem volna. Na most, ebben van igazság, de minden relatív. Tehát most gondolkozzunk el egy kicsit a szűrhajósok védőruháján. Az ember azt mondja, hogy hát igen, az űrhajósok, amikor kint dolgoznak az űrbe, légmentesen el kell szigeteljék magukat a környezettől, mert hát hiszen hát különben megszökne a levegőjük, megfulladnának, megfagynának, és így tovább. Ez valami egészen új dolog. Ugye? Hogy az ember nem érzi a környezetét, hanem egy teljesen mesterséges környezetben van. Hát kérem, egy csendes óceáni benszülött számára, pláne egy 200-300 évvel ezelőtti csendes óceáni benszülött számára, az európai ruházkodás az pontosan annyira természetellenes, mint a mi számunkra egy űrhajósnak a védőruhája. Ugyanis az európai embert a ruházata majdnem teljesen befedi. Hát ki van belőle az arca, mert hát azzal beszél, meg eszik, meg lát. Ki van a két keze, amivel dolgozik, aztán férfi embernél praktikusan más nincs is. Ugye? Tehát van egy védőruha, ami véd a hideg ellen, meg a szél ellen, és praktikusan beburkolja az egész testet. Aztán amikor az ember kényelmesen akar lenni, akkor hazamegy és egy részét leteszi. Pontosan ezt csinálják az űrhajósok, akik amikor bemennek a világűrből az űrhajó belsejébe, ahol van levegő, akkor mondjuk leteszik a sisakot. Nem teszik messzire, mert hát ha baj van, akkor gyorsan a helyére kell tenni. Tehát a civilizáció fejlődése az egyre inkább egy ilyen mesterséges környezetet hoz létre a számunkra. És egy télhez jól alkalmazkodott öltözetben az ember tulajdonképpen majdnem olyan kényelmesen megvan télen, mintha nem volna téli. A hagyományos eszkimó ruházat egyszerűen azon az elven alapszik, hogy a meleg levegő fölfelé megy. Tehát a hagyományos eszkimó ruházat az valami fókabőr köpeny, ami nyakban zárt, aztán van egy csukjája, lefelé egy kicsit bővül, és leér a földig. Alul bemegy a hideg levegő, az eszkimó teste fölmelegíti, a meleg levegő fölmegy, fönn a nyaknál nem tud kimenni, mert ott zárt. Amikor Alaszkába elérkezett a nyugati civilizáció, ugye az amerikaiak közvetítésével, akkor az eszkimók föladták a hagyományos eszkimó öltözetet, és hát inget meg efélét kezdtek hordani. Egyre sokkal jobban fáztak benne, másrészt meg lehetett állapítani, hogy a hagyományos eszkívó öltözet az állt valami 4 darabból, és elő lehetett állítani igen kicsi költséggel hamar. Az Alaszkában szokásos amerikai öltözék meg valami 40 különböző ruhadarabból állt. Ilyen kesztyűkből, meg nem tudom mikből, amiket mind külön fölkölött húzok. Tehát, tulajdonképpen a télen az ember nem feltétlenül érzi rosszabbul magát, mint mondjuk ősszel. Valószínűleg tavasszal érzi legjobban magát, de ez más kérdés. Ha azonban az ember egy nagyvárosban él, ahol a hónak, meg az esőnek csak a hátrányait látja, az előnyeit nem, akkor az a benyomása támad, hogy az tényleg valami rossz idő. Ugye elemi fizikai tények. Ha az ember jól fölöltözik, hogy ne fázzon az utcán, akkor amikor felszáll egy buszba, akkor meleg lesz. Az rossz. Ha az ember úgy öltözik, hogy a buszban ne legyen melege, akkor az utcán fázik. Most ez ellen különböző módokon lehet védekezni. Az egyik védekezés az, amit a boldog 50-es, 60-as években, amikor a technika mindenhatóságában hittünk, olvasott az ember, hogy fűteni fogják az úttestet. Az nagyon jó. Ha az úttestet fűtik, akkor a hó elolvad, nem kell hóekékkel eltolni, amellett jó kellemes idő van. Hát ugye most már tudjuk azt, hogy egy város utcáit fűteni, annyira, hogy az télen is kellemes időjárást adjon, hát az valami olyan mennyiségű olaj meg szén felhasználásba kerül, ami egyrészt nagyon drága, másrészt valószínűleg úgy elszennyezni a környezetet, hát ha ennyi szenet elégetünk, akkor valami történik, aminek sokkal rosszabb hatásai lennének, mint az a kis hideg. No, tehát a természetnek vannak bizonyos törvények. A természetnek ezek a törvényei, nem mondom azt, hogy kijátszhatatlanok, mert minden nagy kapu mellett van egy kis kapu, de eléggé szilárdak. Tél nélkül nincs nyár. És a Föld mérsékelt égővi részein egy egyenletes átlaghőmérséklet mellett éhen halnak. Hőmérséklet ingadozás nélkül valószínűleg nem lett volna biológiai fejlődés sem olyan gyors, mint amilyet ismerünk, de társadalmi fejlődés biztosan nem lett volna, mert hogyha nincs szükségünk arra, hogy házat építsünk, akkor nem építünk. És a modern technikával sok mindent el lehet érni, de valahogy a tapasztalat azt mutatja, hogy az évszakoknak a járásába nem érdemes beleavatkozni, mert nagyobb gondot csinálunk, nagyobb ráfordítást és nagyobb gondot, mint amennyien nyereség lenne. Hogy a dolgok milyen bonyolultak, azt az mutatja, hogy 20-30 évvel ezelőtt készült egy tervezet arra, hogy a sarkvidéki jeget föl lehetne olvasztani. Néhány évtizedbe kerülne, de meg lehet csinálni, valami nagyon finom fekete anyagot kell leszúrni, például kormot. Ez a fekete anyag valamelyest befedi a havat, kevesebb hő verődik vissza, több hő marad ott. Akkor valamennyi hó fölolvad. Na most azt persze lemossa a kormot, akkor újra kell valahogy kormot szórni oda, és akkor megint fölolvad valamennyi. Számítások azt mutatták, hogy annyi korommal, amennyit úgy repülőgépről le lehetne szórni, meg van annyi korom, meg nem probléma, azzal olyan 50-100 év alatt elolvadna a sarki jég. És az milyen jó lenne, mert a sarki jég visszaveri a napfényének egy jelentős részét, tehát csökkenti a föld átlagfényéseket. Ezek után jöttek valamilyen más szakértők, akik kiszámították, hogy igaz, a Föld átlaghőmérséklete növekedne, de viszont Európa átlaghőmérséklete csökkenne. Miért? Mert az a mondjuk -10 fokos jég, az most ott van a helyén, ahol van. Ha Ha abból csinálunk egy plusz két fokos vizet, az a plusz két fokos víz az ide folyik. Durván szólva. Tehát hűti ezt a területet. Vagyis lehet ám úgy is hideget csinálni, hogy melegítő. Ami arra mutat, hogy hát sok mindent kell számításba. Na most. Hát ez mind nagyon szép. De mire jó ez nekünk? Hát több különböző dologra. Például, hogyha a következő tél, ami most kezdődik, az megint olyan rossz lesz, mint a 87-es január, akkor vigasztalást meríthetünk abból, hogy erre szükség van, mert hideg telek nélkül nincsenek meleg nyarak. Ugye? Na ez is valami. Szóval akkor az ember kevésbé aggódóan lesi február végén vagy március elején az időjárás jelentést, hogy hú, már megint hideget jelentenek, igazán jelenthetnének egy kis meleget is. Na, de ez csak egy olyan jó érzés az embernek, és kellemes érzés, ez még nem a tanulság. Most a tanulság az valahogy a következő. Hogy az éghajlat olyan, amilyen, ha másmilyen lenne, az valószínűleg rosszabb lenne nekünk, tehát meg kell próbálkoznunk az adott éghajlathoz, hát nem idomulni, nem alkalmazkodni, hanem hát ahhoz való életmódot kialakítani. Tehát hogy mondjam, amikor tél van, akkor az ember öltözön téliesen, és érezze jól magát, amikor nyár van, akkor öltözön nyáriasan, és érezze jól magát, mert tudnélik mást nem tehet. Na most tényleg igaz-e, hogy nem tehet mást? Hiszen hát azt lehet mondani, hogy vannak népek, amik nagyon jól meg vannak tél nélkül. És most menjünk vissza a déltengeri szigetlakókhoz. Mindenki csodálatos útleírásokat olvasott, azok aztán az igazi boldog emberek. A mi életünk az robot, dolgozunk, ők viszont élvezik az élet teljességét és szépségét, és csak szórakoznak. Hát ez általában így szokott kinézni, amikor az ember útleírásokat olvas, amin szép színes fényképek vannak vidám emberekről, meg a kenyérfáról. Ugye milyen jó dolog, hogy már kenyérnek való is egy fán nő, és csak le kell szedni. Ez tényleg jó dolog. Állítólag ugyanannak a polminak nem túl jó az íze, de hát az megint más kérdés. Erre azonban Bengt Danielson, aki ugye a Thor Heyerdahl-lal együtt tutajozott valamikor a csendes óceánon, Dél-Amerikából indulva, aki nagyon jól ismeri ezeket a szigeteket, azt mondja, hogy kérem, igen, de egy csomó csendes óceáni szigeten egy darab kenyérfa esik 3-4 család. Tehát akkor ugye már rögtön, jó, hogy pár nő, de nem nő belőle olyan sok. Na, az ember azt mondja, hogy meleg éghajlaton nincs is olyan nagy szükség annyit enni, jó az így. És akkor most kérem, lássunk egy kis történetet, nem Polinéziából, hanem Új-Guineából, de annak is elég jó időjárása van. Trópusi övezetben van, és hát állítólag boldog egyszerűségben élő népek laktak ott az idők kezdete óta. Van egy törzs Új-Guinea hegyei között, amit valahogy úgy hívnak, hogy fore. Hogy ezt hogy kell kiejteni, azt én nem tudom. Tudnélik, ez elvileg angolul van leírva, de annak a szigetnek a hivatalos nyelve az az úgynevezett Pidgin English, tehát egy néhány száz szót használó eltorzított angol, ami valahogy az évszázadok során a kereskedelmi érintkezésbe a déltengeri szigetvilágban kialakult. Ennek a kiejtési szabályait én nem tudom, de hát ezen még túltehetjük magunkat. A másik az, hogy ahogy az lenni szokott, ez a nép soha nem hívta magát forénak. A foré tudnék annyit jelent, hogy idegen. Amikor kérdezősködtek a néptől, és nem teljesen értették, hogy mit kérdeznek, akkor ezek ezt mondták. Állítólag ezt a nevet ők valami szomszéd népre alkalmazták, ami viszont saját magát nem hívta így. Hogy ők hogy hívják magukat, azt nem igen tudják, máig se is. Úgy néz ki, hogy most már nem is igen fogjuk tudni. A nép nem halt ki, gyönyörűen megvan, csak 30 év alatt kultúrát változtatott. És van egy kis történet, amikor egy ausztrál néprajzos visszament arra a területre, ahol 20 évvel ezelőtt kutatott, meglátott egy benszülöttet, és örvendezve azt mondta, hogy jé, hát itt van XY, van, és mondott egy benszülött nevet. Mire a benszülött azt mondta, hogy kérem, ez tévedés, én Paul Jenkins vagyok. Na most, 30 év alatt például feladták a falvak közepén lévő férfi punyhót, ahol a férfiak együtt laktak, és ilyen családi bungalóféléket kezdenek építeni. A nép fölhagyott a hagyományos földművelésével, és kávét termel eladásra, és így tovább. Na most miért történt ez? Hát ebben az esetben nagyon jól tudjuk a választ, és a válasz úgy hangzik, hogy a kuru miatt. A kuru az kérem egy rejtélyes betegség, pontosabban rejtélyes volt, és nagyon kellemetlen. Most mi mindnyájan ugye halljuk, hogy az étszaj egy szörnyű betegség, mert aki megkapja, az meghal vele. Hát ez így van a kuruval is. Csak az egy különbség az volt, hogy a forék nem tudták, hogy a kuru hogy kapja az ember. Pontosabban nekik volt valami elképzelésük, mindjárt elmondom. Az érdekesség az, hogy ezt a betegséget szinte kizárólag csak a forék között tapasztalták, ott viszont az összes halálozás körülbelül fele kuruból eredt. Mégpedig leginkább nők és gyerekek haltak meg, benne felnőtt férfi ember ritkán. Nagyon kellemetlen betegség volt, néhány hónap alatt vitt el az áldozatot. Eleinte enyhe izomrángással kezdődött, aztán egyre nagyobb görcsös rángásokkal, aztán egy kacagó ruham jött rá a betegre, az is valami görcs, és aztán meghal. Forék nagyon jól tudták, hogy a kuruból nem lehet meggyógyulni. Ha egy nő megkapta, akkor az meghalt benne, lehet, hogy fél év múlva, lehet, hogy másfél év. Na most természetesen kialakítottak maguknak egy elképzelést arra, hogy mi hozza létre a kurut. A kurut varázslás hozza létre. Természetesen. De érdekes módon az ő elméletük az volt, hogy a varázsláshoz nem kell varázsló. Tehát nem kell egy specializált ember, aki valami különleges módon tud a szellemekre hatni. Ők nem azt mondták, hogy nincsenek varázslók, akik különböző átkokat tudnak csinálni, csak azt mondták, hogy a kuruhoz ez nem szükséges. Kurut bármelyik nőnek, bármelyik férfi ember tud okozni. Ez pedig úgy történik, hogy össze kell gyűjteni valami, hát vagy a nő hajából, vagy a levágott körméből, vagy valami ilyesmiből valamennyit. Ezt valamilyen tésztával össze kell gyúrni, el kell ásni a mocsárba, aztán kiásni, aztán megint elásni, és akkor azottan elkezd erjedni, meg rohadni, és mire ez a massza teljesen tönkre megy, addigra az elvarázsolt nő meghal kuruban. Ez volt az elmélet. Na most ez mind nagyon szép. Mi következik ebből? Az, hogy kurut egyetlen egy módon lehet gyógyítani az elmélet szerint, meg kell keresni azt a szemét, aki elvarázsolta, és valahogy kényszeríteni kell arra, hogy szedje elő ezt a tésztát, vagy masszát, vagy mit, és akkor azt nem tudom, én vízben szét kell mosni, és akkor meg fog állni a betegség. Ez soha nem történt meg. Ugyanis, hát ugye könnyű elhinni, hogy egyrészt ha minden férfi tud okozni kút, akkor elég nehéz megtalálni azt a férfit, aki okozta. Ráadásul valószínűleg egy idegen faluban való. Na mostan, még ha megtalálják is, hát legyilkolni viszonylag könnyű, de arra rávenni, hogy most mutassa meg, hogy hol ásta el ezt a valamit. És akkor onnan előszedni, hát ez nehéz. Nem is csoda, hogy egyetlen kurú eset sem gyógyult meg. Ezzel szemben, amint egy nő megbetegedett egy faluban, akkor azonnal megpróbálták kitalálni, hogy melyik szomszéd faluban okozta valami férfi ezt a betegséget, azt a falut megrohanták, és bosszúból leöltek annyit, amennyit tudtak. Vagy azok ölték le a pápájukat. Na mostan a leölt ellenségnek pedig, hát természetesen megették a húsát. De ezen kívül megették a meghalt rokonoknak a húsát is, hát emberevők voltak, arrafelé az előfordult, volt valami magyarázatunk rá, hogy ilyen módon a jó tulajdonságai bennmaradnak a törzsben, átmennek utódaira és így tovább. No már most. Valamikor az 50-es évek, na szóval a következő helyzet. Forénak lenni nem volt jó dolog. A nők állandóan rettegtek a kurútól. Tény az, ők úgy gondolták, hogy ha valakit elér a kurú, akkor a többi egy ideig biztonságban van, mert akkor azt varázsolták el nem őket, és ezért állandóan egymást lesték a nők, hogy melyiknek kezd reszketni a keze. És amikor egynek megreszketett a keze, akkor a többi rögtön azt mondta, hogy látjuk, hogy megjött a kurú. És te most el fogsz pusztulni. Na most a férfiak azok aggódtak a feleségeikért, meg őrizték a falu határát, meg megtámadták a szomszéd falut. Úgyhogy hát az nem volt egy kellemes élet. Most az 50-es évek elején megérkeztek a néprajzosok, és megérkeztek az ausztrál hatóságok. Új-Guineának az a része az ausztrál igazgatás alatt volt. Ausztrál hatóságok alatt melanéz rendőröket kell érteni a környező szigetekről, meg a partvidékről, akiket az ausztrálok beküldtek, hogy hát azért lehetőség szerint próbálják megakadályozni mondjuk a fejvadászatot. És hát valahogy úgy biztosítsák azt, hogy az utakon lehessen járni. Aztán megérkezett néhány tanító, meg néhány misszionárius, és ezek elkezdték lebeszélni a népet az emberevésről. Hát csak úgy, mert ugye hát európai felfogások szerint embert tenni nem helyes. Na mostan, közben megérkeztek az orvosok, és földerítették, hogy jé, itten van egy teljesen újfajta betegség. És hogyha megértjük, hogy ez a betegség hogy működik, az nagyon hasznos lesz, tényleg nagyon hasznos lett, mert egy Gajdusek nevű amerikai orvos ezért kapott Nobel-díjat, és hát elkezdték tanulmányozni a kurút. Azt mondták, hogy kérem. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a betegség örökölt. Tehát vele született dolog, ami azonban csak felnőtt korban jön elő. Vannak ilyen betegségek. Miből lehet ezt látni? Azt, hogy abból, hogy a nők között sokkal nagyobb az aránya, mint a férfiak között. Márpedig, hát a genetika már csak olyan, hogy vannak nemhez kötött betegségek, meg vannak olyan betegségek, amik az egyik nemben gyakoribbak, mint a másikban. Például a színvakság lényegesen gyakoribb férfiak között, mint nők között, és tudjuk a magyarázatot. Na hát akkor ugyanígy a kurút azt valami hibás gén okozza, ami azonban nőkben sokkal nagyobb valószínűséggel jön elő, mint férfiakban. Ez volt az elmélet. Na most ezen az alapon lehetett volna azt mondani a helybelieknek, hogy hát teljesen értelmetlen a szomszéd faluban lemészárolni a férfiakat, ha egy nő megbetegszik kurúban, mert hát az vele született, és nem a szomszéd falu okozta. De ezt nem hitték el, mert valahogy nem volt praktikus magyarázat, ugye? Szóval azt mondani, hogy igen, igen, kurú van, gyógyítani nem tudjuk, de az sem igaz, hogy a szomszéd falu okozza. Ez nem volt lelkesítő. Viszont közben valahogy a rendőrség, meg a misszionáriusok, meg a tanítók kezdték lebeszélni az embereket az emberelésről. És egyszer csak elkezdett a kuru, hát ha nem is megszűnni, de fogyni. És egyre kevesebben kapták meg. És hát az a falu, amelyik leszokott az emberelésről, az sokkal jobban élt, mint az a falu, ami nem szokott. És ez vezetett oda, hogy 20 vagy 30 év alatt ez a törzs teljesen föladta a saját régi életmódját, ugyanis azt látta, hogy az, amit mondtak neki a ausztrálok, vagy a melanészben születtek, az jobb, mert akkor nem halnak meg kuruba. Hogy miért, azt ő nem tudta, de jobban éltek. Aztán Gajdusek rájött, és ezért kapta a Nobel-díjat. A kuru tudnék egy lassú vírus, és ebben hasonlít az AIDS-hez. Ugyanúgy, mint az AIDS, a testnek bizonyos részeiben szaporodik el, de ez a bizonyos része a kurunál leginkább az agy. No már most. Amikor meghalt rokont ettek a forék, akkor valamilyen rituális előírás miatt az agyát a nők és gyermek. Következésképpen a törzsben állandóan benn volt a vírus. De mivel férfiak nem ettek agyat, őbeléjük viszonylag kevés lett. A nőket és gyerekeket viszont nagy valószínűséggel megtámadta. Persze lehet, hogy egy nő, mivel ez lassú vírus, évek, évtizedek kellenek a kifejlődéséhez, lehet, hogy egy nő minden tünet nélkül meghalt, mondjuk krokodilharapásban, vagy mérgezésben, de ha elég sokáig élt volna, akkor mindegyik kuruban halt volna meg, mert az egész törzs asszonyai között mindegyikben benne volt a kuru. A gyerekekben nem annyira, mert ugye az ember csak egy nehány évig gyerek, és addig eszik agyat, és hogyha az alatt nem evett sok agyat, akkor kevés vírus ment bele. És akkor már rögtön lehetett érteni azt is, hogy a szomszéd törzsek között nem volt kuru. Tudnélik, a megölt ellenség, amit szintén megették a húsát, az férfi. Tehát ha a szomszéd törzsek valami fejvadász akcióban foré férfiakat öltek meg és megették, akkor nem sok vírus juthatott belőle. Ellenséges megölt nőt senki nem evett. Mert az nem jó semmire, nem megy bele harci képesség a fejvadászba. Ugye? Nőket csak a rokonokat ették, hogy a törzsben hasznos tulajdonságok menjenek tovább. No. Mit mond ez a történet? Ez a történet azt mondja, hogy önmagában az, hogy egy vidéken meleg van, és többé-kevésbé magától teremnek növények, hát egy kicsit ott el kell dugogatni valami gyökereket, és akkor azok fél év múlva kihajtanak, és meg lehet enni. És hogy nem kell túl sokat ruházkodni, meg jégverés elleni biztosításon, meg ilyesmit gondolkodni, az még nem teszi boldoggá az adott ember csoport. Ettől ő bizonyos gondok nélkül van, és hogyha más gondjai nincsenek, akkor boldog lesz. Szegény forék viszont egyáltalán nem voltak boldogok. Mert ők meg voltak verve egy darab betegséggel, ami halálos biztonsággal elvitt mindenkit, akit megtámadott, és a törzs összes nője potenciálisan fenyegetett volt, és ezzel a betegséggel viszont semmit nem tudtak csinálni. Mert amiatt, hogy a kellemes éghajlat miatt természetes életmódot folytattak, amiatt semmiféle orvoslási tapasztalatuk, meg technikájuk, meg hasonlójuk nem alakult. És ezért csak azt mondhatták, hogy ezt valami varázslás okozza, megkeressük a varázslót, agyoljuk. Az kellemes annak, aki a varázslót üti agyon, nem kellemes annak, akit agyon ütnek a varázslóval együtt, és a következő hónapban a másik falu kerülhet veszélybe. Tehát ők határozottan rosszul érezték magukat, hogy mennyire rosszul érezték magukat, az abból látszik, hogy 20-30 év alatt gyökeresen életformát változtattak, tehát az előzőben nem érezték magukat. Más déltengeri népek ezt nem csinálták. Más déltengeri népek esetleg 200 év alatt változtattak valamit az életformájukon, de azért még mindig őrzik az eredet. A forrék 20 vagy 30 év alatt megváltoztatták. Ők tehát boldogtalanak voltak. Tehát maga az, hogy egy területen nincs tél, meg nem sokat kell dolgozni, az nem jelent boldogságot. És az, amikor az ember a tél, meg nyár, meg ősz, meg tavasz váltakozásában megedződik, és mindenféle képességekre tesz szert, az viszont boldogtalanságok elkerülésére jó. Na mostan, hát ebből biztosan van valami általános tanulság is. A speciális tanulság az, hogy a Föld forgástengelye az a merőlegeshez 23,5 fokot hajlik. Ezt nem tudjuk megváltoztatni, de ha véletlenül meg tudnunk változtatni, akkor rosszabb lenne. Úgyhogy az egész földi élővilág 3 milliárd év alatt úgy alakult ki, hogy ehhez a földtengelyhez alkalmazkodott, ami van, tehát valószínűleg így érezzük magunkat a legjobban. És hát majd igyekezünk erre gondolni akkor, amikor nagy hó lesz. És akkor valami vigasztalás kell. Na mostan, a természetben semmi sincs ingyen. Ugye elképzelni el lehet egy olyan földet, aminek az éghajlata még jobb lenne. Ennek a Földnek merőleges kellene legyen a forgástengelye a pályasíkjára, viszont akkor az átlaghőmérséklet nem lenne elég a mezőgazdasághoz meg hasonlóhoz, ezért ezt a Földet valamivel közelebb kellene tenni a naphoz. Na most kérem, van egy olyan bolygó, aminek a forgástengelye majdnem merőleges a pálya síkra, és közelebb van a naphoz. Ez a Vénusz. És amikor én fiatal gyerek voltam, akkor a csillagászatban nagyon sok találgatás volt azon, hogy milyen a Vénusznak a felszíni hőmérséklet. Ez a hőmérséklet magasabb volt, mint a Földön ugyanolyan magasságban a légkörben a hőmérséklet, mert a Vénusz felhőrétegének a tetején mínusz 39 Celsius fokot mértek, a földi felső légkörben megvannak ilyen mínusz 50-60 fokos részek. Ezért azt mondták, hogy a Vénusz felszínén valószínűleg lényegesen melegebb van, mint a Föld. Na de nem tudták, hogy mennyire. Mert a felhőréteg az igaz, hogy bent tartja a napsugárzást, azt a részét, ami átment rajta, másrészt nagyon sokat visszaver. Én emlékszem olyan találgatásokra, ami szerint a Vénusz felszínén ugyan meleg van, de a víz forráspontja alatti hőmérséklet van, tehát élet lehetséges, meg kell próbálnunk elképzelni, hogy milyen. Tehát a Vénusz van körülbelül azon a helyen, talán egy picit beljebb, ahol egy merőleges forgástengelyű bolygó átlag hőmérséklete elég meleg lenne ahhoz, hogy az egész bolygón kényelmesen el lehessen lakni. Ugye megint mondom, hogy itt, ahol most vagyunk, az évi átlaghőmérséklet az vagy 11, vagy 13 fok, és hogyha egész évben 13 fok lenne, akkor rosszul éreznők magunkat, és nem érnének be a vetemények. Ha a Földet bejjebb tesszük, mondjuk oda, ahol a Vénusz van, vagy hát azért egy kicsit hülye. De merőlegesre állítjuk a forgástengelyét, akkor kapunk egy olyan bolygót, ahol egyenletesen meleg éghajlat van, nyilvánvalóan kiválóan lehet rajta élni. Nagyon derék. Ezek után az első Vénusz szondák megnézték, hogy mi van a Vénusz felszínén, és a Vénusz felszínén van plusz 450 fok. És egyes kövek vörös ízásban vannak. Miért? Azért, mert a Vénusz légkörében valami megszaladt. Nevezetesen az üvegházhatás. A Föld átlaghőmérséklete legalább 10 fokkal melegebb, mint amennyi akkor lenne, hogyha a Föld légköre nem olyan összetételű lenne, mint amilyen lenne, nevezetesen nem lenne benne oxigén, vízpára és széndioxid. De van. És ez üvegház hatást hoz létre, aminek a lényege a következő. A napsugárzásnak a bejövő része az látható, nagy részt látható fényben jön, amit a légkör jól átereszt. Az fölmelegíti a Föld felszínét valamennyire, mondjuk plusz 10 fokos. Ez a kisugárzás infravörösben történik, és az infravörösben a víznek, a széndioxidnak és az oxigénnek nagy elnyelési sávjai vannak. Tehát a visszasugárzott, alacsonyabb hőmérsékletű sugárzás jó része bent marad. Ez pontosan az, mint az üvegház. Az üvegen keresztül jön a napfénye, de a visszasugárzott hőnek egy jó részét bent marad. Ezért a Föld melegebb, mint amilyennek lennie kellene. Na mostán képzeljük el, hogy a Föld egy kicsit annál is melegebb lenne, mint amilyen meleg. Mi történne? A tengerek vizéből több párolognál. Jó? Tehát több volna a vízpára. Igen ám, de a kevesebb és melegebb víz kevesebb széndioxidot is tudna oldani. Tehát a széndioxid is kerülne a tenger vizéből a légkörbe. Na most, tehát megnőne a légkörben a vízpára és a széndioxid, ezért még melegebb lenne a Föld felszíne. Akkor még több víz párologna el, és még több széndioxid. És így tovább. Tehát, ha a Földet egy valamennyivel, nem tudom megmondani, hogy mennyivel, de lényegesen közelebb tennők a naphoz, akkor a Föld légköre nagyon rövid idő alatt átalakulna, több lenne benne a széndioxid, több lenne a vízpára, és sokkal melegebb lenne. Valami ilyen történhetett a Vénuszon. Tehát a Vénusz ugyan ott van, ahol azt gondolhatnók, hogy egy merőleges forgástengelyű bolygó. Az ugyan meleg, de még nem elviselhetetlenül meleg éghajlatú. Ennek ellenére a Vénusz légkörében megszaladt az üvegházhatás, és az egész egy pokol. Egy izzó pokol. Úgyhogy, hát a naprendszerben valószínűleg nincs hely egy olyan bolygó számára, amin örök nyár volna. Egy olyan bolygó számára, ahol örök ősz volna, annak a számára van hely, mert az volna a Föld, hogyha kiegyenlítenék a, tehát merőlegesre állítanók a forgástengelyét. De egy örök nyarat hordozó bolygó számára valószínűleg nincs hely, vagy csak nagyon kicsi hely van, mert ha a bolygó elég meleg ahhoz, hogy ne csak nyáron legyen elég meleg, hanem egész évben, akkor megszalad rajta az üvegházhatás, és egy pokollá válik. Úgyhogy, hát tessék, a csillagászat és meteorológia azt mondja, hogy nem szabad a lehetetlent kívánni. És hát ebben vannak különböző tanulságok, és ez az állítás, ez majdnem 100%-ig biztos természettudományosan. Tehát elképzelhetünk egy örök nyarat hordozó Földet, de ezt a Földet legalábbis a naprendszerben nem tudjuk elhelyezni. Nincs a számára hely, nincs a számára lehetőség. Hát akkor meg, ugye, akkor nincs is olyan különösebb értelme elképzelni. Mert azért elképzelni csak olyan van értelme, ami legalább elvileg lehetséges. Úgyhogy tényleg azért van szükség a térre, hogy nyár is lehessen. Mert ha nem volna tél, csak nyár, akkor a nyár pokol lenne, pokollá válna rövid időn belül. Ha viszont se tél nem volna, se nyár, csak ősz, akkor éhen halnak. Vagy hamarabb meghalnánk csúfba. Úgyhogy ez van, ezt kell szeretni. Ezt tudom mondani.
szeretném tárgyi szempontból megkérdezni, hogy a csavart egy állítólag amerikai űrhajós kísérletekben szerepelt paradicsomat is termesztettek mínusz 200 fok körül, úgy, hogy a levegőben nem volt vízpálya. Ez igaz?
Na most ez így kacsa, de van benne valami igazság. Szóval a következő helyzet, ezeket az eredményeket én sem ismerem első kézből, mert én fizikus vagyok, ugye. De a következő helyzet, ezeket az eredményeket az amerikai sajtó egy kicsit fölfújta, és mindjárt mondom, hogy hogy. Tehát a következő a helyzet, hogy nézték különböző növényi hát magvaknak, meg eféléknek az életképességét különböző hőmérsékleteken és különböző légkörben. És az tény, hogy amikor lementek például olyan hőmérsékletekig, mint ami a Marson van, akkor kiderült, hogy egy vizes és oxigénes légkörben ezek a növények, ezek egyből elpusztulnak, ellenben, ha az ember kihagyja, most nem tudom, hogy a vizet vagy az oxigént, vagy mind a kettőt, tehát egy olyan Mars légkör szerűséget állít elő, akkor azt jobban bírják alacsony hőmérsékleten is. Na mostan, hol van ez fölfújva? Hát a paradicsom termesztéssel. Szóval ugye nem az a helyzet, hogy mondjuk marsi feltételek mellett egészséges ehető paradicsom jött létre, hanem paradicsomnak valamilyen szövetét tenyészteni lehetett ilyen-olyan hőmérsékleten, föltéve, hogy a légkör az nem földi légkör volt. Na most azt, amikor elmesélték az újságírónak, akkor az újságíró természetesen azt mondta, hogy paradicsomot termesztettek. Hát érthető, tényleg azt termesztették, csak nem úgy. A kísérlet vezetői meg nyilván nem igazították helyre, mert így nagyobb volt a publicitás. Tehát ugye pénz kell a kutatásokra, mutatni kell a lakosságnak, hogy ez érdekes. Hát csak érdekesebb, ha paradicsomot termesztünk, mint hogyha paradicsom, nem tudom én, gyökérszövetét termesztünk. Na most tény az, hogy lementek ilyen Jupiter hőmérsékletekig is, tehát mínusz 150 fok táján, teljesen a Földitől eltérő atmoszférával, de ott csak azt nézték meg, hogy nem pusztulnak-e el például a magmak. Tehát ott azt nem tudták, mert ha jól emlékszem, még valami csírázásszerűség is volt itt ott. Szóval arról nincs szó, hogy ilyen körülmények között termeszteni tudtak volna valamit, de az tény, hogy marsbeli hőmérsékleteket sokkal jobban bírtak a növények akkor, hogyha marsbeli légkört állítanak elő. De most ezt persze lehet érteni, hogy miért? Az oxigént azt hirtelennyében nem értem, nem vagyok biológus, de a vizet értem, mert az fizikai dolog. Tudnék, hát tessék megnézni, amikor az ember eltesz valamit, gyümölcsöt vagy paradicsomot a hűtőszekrény mély hűtőjébe. Akkor az ott kitűnően eláll addig, amíg hideg van, de amikor elővesszük, akkor 1-2 óra alatt megrohad. Miért? Azért, mert mínusz 4-5 fok alá hűtve a víz ugye kikristályosodik, jég formájába kikristályosodik belül. Na most a jég az érdekes módon 10%-kal nagyobb térfogatú, mint a víz. Az ugye ritkaság, hogy a szilárd halmazállapot legyen kevésbé sűrű, még a vasnál van így. Hát meg van egy-két dolog, de nem nagyon sok. És ezért a fagyáskor ez a kiterjedő jég, ez roncsol. Na mostan, tehát amikor az ember normális módon gyors fagyaszt, akkor a jég tönkre teszik a sejtet. És ezért a fölolvasztott gyümölcs igen rövid idő alatt megrohadt. Na most, ha tehát egy vízpárát komolyan tartalmazó légkörben próbálunk lényegesen fagypont alatt létezni, az nem fog menni. Ha a légkörben nincs vízpára, akkor a fagyott víz nem roncsol. Hát lehet, hogy lesz valami egyéb baj, de legalább a fagyott víz nem roncsol. Tehát valóban az a helyzet, hogy vannak ilyen összefüggések, na, és itt a következőt szeretném mondani, most én válaszolok általánosságban. A valószínűség számításnak van egy törvénye, amiről mindig elfelejtkeznek. Ez pedig valahogy úgy hangzik, hogy két esemény együttes bekövetkezésének a valószínűsége, csak akkor az egyes valószínűségek szorzata, ha két esemény egymástól független. Tehát, ugye, ha én megkérdezem azt, hogy mi annak a valószínűsége, hogy hétfőn essen az eső, akkor mondjuk azt mondja az ember, hogy ennek a valószínűsége 30%, mert az esetek 30%-ában szokott esni az eső, és ez nem függ attól, hogy milyen nap van. Na most, ha megkérdezem azt, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy a lotton kihúzzák pénteken vagy csütörtökön, vagy mikor húzzák most a lottót, a 15-ös számot, akkor az a válasz, hogy ennek a valószínűsége az micsoda is, az 1/5/9, 1/18. Ugye, mert 5 számot húznak. Na mostan, ha megkérdezem azt, hogy mi annak a valószínűsége, hogy hétfőn esik az eső, és ugyanakkor azon a héten kihúzzák a 15-ös számot, akkor össze kell szoroznom az 1/18-ot, meg a 0,3-at, és akkor kijön egy szám. Na mostan, ha viszont azt kérdezem meg, hogy mi annak a valószínűsége, hogy hétfőn essen az eső, és kedden essen az eső, akkor nem azt kapom, hogy 0,3 × 0,3, ami 0,09 lenne, hanem egy lényegében majdnem 0,3 körüli számot. Miért? Mert ha hétfőn esett az eső, akkor esős időjárás van, és akkor 60-80% a valószínűsége, hogy az másnapra nem változik meg. Tehát itt két olyan esemény együttes bekövetkezését néztem, ami közül nem voltak függetlenek. Az egyik befolyásolta a másikat. Most van egy pontos valószínűségszámítási formula arra, hogy hogy kell nem független események valószínűségét számolni. Ezt a formulát én nem írom föl, hanem elmondom szóban. Hogy tudnélik, van a két esemény valószínűségének a szorzata, és van a két esemény közötti úgynevezett korreláció, ami azt fejezi ki, hogy mennyire valószínű, hogy egyszerre előfordulnak, és akkor kell venni a szorzatot, és hozzá kell adni a korrelációt. Ez lehet pozitív, és lehet negatív, mert ha én azt kérdezem, hogy mi a valószínűsége annak, hogy hétfőn is esik az eső, és kedden is esik az eső, akkor a 0,3 × 0,3-hoz egy pozitív számot adtam hozzá, mert nagy a valószínűsége annak, hogy ha hétfőn esett, akkor kedden is esik. Ha viszont azt kérdezem, hogy mi a valószínűsége annak, hogy hétfőn esik az eső, kedden pedig süt a nap, akkor nem azt kapom, hogy 0,3 × 0,7 = 0,21, hanem egy ennél kisebb számot, mert a hétfői eső és a keddi napsütés az ellentetten valószínű, tehát nem valószínű, hogy együtt fordulnak elő. Az együttes előfordulás valószínűsége kisebb, mint a külön-külön előfordulásainak a szorzata. Na mostan. Írjuk föl a híres Drake formulát, ugye, hogy mi a valószínűsége annak, hogy egy bolygó értelmes élet van. Akkor az ember azt mondja, mi sem könnyen. F1 annak a valószínűsége, hogy a bolygó a központi csillagjától megfelelő távolságra van. Erre mondjuk azt mondom, hogy 0,1, mert ha nagyon messze van, az rossz, ha nagyon közel van, az rossz. Hát F2 annak a valószínűsége, hogy a csillag nem kettős csillag, mert ha kettős csillag, akkor zavarja a másik csillag a bolygó pályáját, ugye, és a mindenkinek rossz helyekre megy. F3 annak a valószínűsége, hogy a megfelelő helyen lévő bolygó éppen megfelelő méretű, mert ha túl nagy, akkor a gravitáció agyonnyom minden, ha túl kicsi, kiszökít a légköre, és itt tovább, és akkor itt föl van írva egy csomó szám. Na most a következő az érdekes kérdés. Hát biztos-e, hogy ezek egymástól függetlenek? Nem. Most én nem is megyek itt bele a biológiába, amit ugye nem ismerünk nagyon jól, hanem egyszerűen csak a bolygó keletkezésbe. Az nem véletlen, hogy a naptól olyan távolságra, ahol a Föld van, ott a Föld éppen olyan kémiai összetételű, mint amilyen kémiai összetételű. Lehetne egy kicsit más, mert a Hold egy kicsit más kémiai összetételű, több benne a titán, meg nem tudom micsoda. Na de alapjában, hogy a Földet egy csomó fém alkotja, hogy vasmagja van, hogy alumínium szilikátokból áll a külső része, meg eféle, az nem véletlen. Honnan tudjuk, hogy nem véletlen? Azt onnan tudjuk, hogy nem véletlen, hogy kinézünk a Jupiterig, és azt látjuk, hogy a Jupiter az hidrogénból, meg héliumból áll. Na jó, azt mondjuk, az túl nagy, az megtartotta a hidrogénját, meg a héliumját, nézzük meg a holdjait. Akkor azt látjuk, hogy a Jupiter meg Szaturnusz holdák jelentős részben jégből állnak, meg hóból. Miért? Hát egyszerűen a következő a helyzet. A Föld távolságában, amikor a naprendszer alakult ki, a Föld távolságában volt valamilyen hőmérséklet az összehúzódó ködben. Nagyobb távolságokra alacsonyabb hőmérséklet volt. Olyan hőmérsékleten, amilyen hőmérséklet a Föld helyén volt, olyan hőmérsékleten azok az anyagok voltak szilárdak, amikből a Föld áll. Tehát mondjuk ezek a szilikátok. Nagyobb távolságra már a jég is szilárd volt. Mert ott hidegebb volt. Na most, a természetben sokkal gyakoribb kellene legyen a víz, mint egy alumínium szilikát. Miért? Mert a víz az hidrogénból és oxigénból áll, a hidrogén a leggyakoribb elem, és az oxigén is elég gyakori. És miért van ez így? Azért van ez így, mert az oxigén az egyik legkönnyebb atommag, amit a csillagokban folyó fúzió előállít. Tehát hidrogén az mindenhol nagy mennyiségben van, és oxigén is viszonylag tisztességes mennyiségben. Tehát az ember azt mondja, a természetben elég gyakori kellene legyen a víz. Na jó, de hát víz csak olyan hőmérsékleten jön létre, amilyen hőmérsékleten egyáltalán a vízmolekulák még nem esnek szét, azon kívül a víz valamilyen hőmérsékleten elpárolog, és akkor megszökik a bolygó felszínéről. Tehát az ember azt mondja, hogy az, hogy a Föld olyan távolságra van a naptól, mint amilyen távolságra van, és ugyanakkor akkora tömegű, mint amekkora tömegű, az a két dolog egymástól nem független. Hogy pontosan mennyire függ össze, azt nem lehet tudni. Mert annyira még nem jók az elméleteink. De ha a Föld messzebb lenne a naptól, akkor nagyobb tömegű lehetne, mert megtartotta volna magában a víz egy jelentős részét is, azt a részét is, ami a Földről elpárol az idő során. Na most ennek látszólag ellentmond az, hogy a Mars kicsi. Na de ez azért van, mert ott van kint a Jupiter, ami irdatlan nagy, és zavarta a Mars anyagának az összeállását. Ha nem volna ott a Jupiter, akkor a Mars nagyobb lenne, mint a Föld. Minden bizonyal. Egyszerűen azért, mert kijebb van, ahol többféle anyag fagyhatott ki. Ez azt mutatja, hogy nem tudjuk megmondani, hogy ezek a különböző valószínűségek pontosan hogy függnek össze, de hogy egymástól nem függetlenek, az biztos. Ha a Föld mondjuk zárt rendszer lenne, akkor a Földön nem lenne élet. Ezt tudjuk. Ugyanis a termodinamika második főtétele azt mondja, hogy egy zárt rendszerben az entrópia maximumhoz tart, a folyamatok pedig kiegyenlítődési jellegűek lévén kiegyenlítenek minden különbséget. Tehát ha a Földet elképzeljük egy zárt rendszernek, akkor a Földön egyenletesen szétoszlik az energia, egyenletesen lesikálódnak a hegyek, és amíg én semmilyen hát van mozgás, mert ugye az atomok mennek innen oda, onnan ott, ide, de átlagban semmi nem történik. Fejlődés biztos nem lenne. Na mostan akkor tehát a következőt kell mondanom. A Földön azért van élet, és pláne értelmes élet, mert a Föld nem zárt rendszer. Idáig én teljes biztonsággal mozgok a fizika talaján. Ezt tudni léka, hogy nyílt rendszerek termodinamikája, vagy micsoda, ami ugyan, mint elmélet, nincs teljesen készen, de tud bizonyos dolgokat mondani. Egy ilyen dolog a következő. Kérem, az evolúció, azaz entrópia csökkenése. Mert most vagy úgy mondom, hogy egyre bonyolultabb rendszerek jönnek létre, vagy úgy mondom, hogy egyre valószínűtlenebb állapotok jönnek létre. Hát ugye egy ember az valami nagyon valószínűtlen állapot. Hát magától nem állna össze. Tehát az ember azt mondja, hogy egy olyan föld összentrópiája, ami embereket, meg orszarvukat, meg lovakat tartalmaz, az kisebb, mint egy olyan földé, ami nem tartalmaz ilyen, csak mondjuk egy sejtőeket, az meg még annál is, az meg kisebb annál, ami még azt sem tartalmaz. Tehát az élővilág fejlődése közben minden bizonnyal a földnek, mint rendszernek az entrópiája csökken. Ez azonban nincs ellentmondásban a termodinamikával, mert a Föld nem zárt rendszer. A Földön keresztül megy a napból jövő energia, azzal csinál valamit a Föld, és ez csökkenti az entrópiát. Lehet entrópiát csökkenteni. A termodinamika második főtétele csak akkor érvényes, ha a rendszer zárt, vagyis a rendszerben lévő összenergia is állat. Meg a rendszer összérfogata, meg az anyagmennyiség, meg ez, meg az. Akkor az az energia, meg az az anyag egyre egyenletesebben oszlik szét. Ha egyetlen dolog nem állandó, akkor már sok minden lehet. Ha én növelhetem az energiát, akkor csökkenhet az entrópia. Hát, kérem. Nagyon jól tudjuk, hogy lehet rendet rakni egy szobába. A legnagyobb entrópiájú állapot az lenne, amikor minden a szobába egyenletesen szétszórnak. Tehát az íróasztalon is volna papír, meg az íróasztal előtt is. Ez előfordul, de azért az íróasztalon mindig több papír van, mint az íróasztal előtt. Na most időnként megfogjuk és rendet rakunk, ezzel csökkentjük a szoba entrópiáját. Igen, ám, de ez a rendrakáshoz energiát használunk fel. Ha a szoba meg mi benne zárt rendszer lennénk, akkor nem tudnánk rendet rakni. Hát nagyon egyszerű gondolatkísérlet, tessék egy tökéletesen zárt szobát létesíteni és belemenni. Az ember levegőhiány, meg élelemhiány, meg nem tudom miatt, nem tudom, órák vagy napok alatt elpusztul, és utána egyenletesen szétoszlik. Tehát a szobában valami nem zárt, és amikor rendet csinálunk, akkor energiát fektetünk be, és azzal csökkenthetjük az entrópiát. Na ez idáig teljesen rendben van. A nyílt rendszerek termodinamikája az tud valami összefüggéseket mondani, hogy mennyien energiát kell felhasználni adott entrópia csökkentéshez, és így tovább. Meg lehetne becsülni, nem tudom, hogy meg tudja-e valaki, de meg lehetne becsülni, hogy a napból a földre jövő energia az milyen fejlődést tesz lehetővé, talán még azt is, hogy milyen sebességgel. Tehát a Föld nem lehet zárt rendszer. Na de ugyanilyen alapon lehet fölfelé menni, és mindenre azt lehet mondani, hogy semmi nem lehet zárt rendszer, amiben fejlődést látunk, mert ha zárt rendszer lenne, akkor degradációt kellene látnunk. Tehát mi nem lehetünk zárt rendszerek részei. És az egész univerzum úgy, ahogy van, az a fizika jelenlegi állása szerint szintén nem zárt rendszer. Na most kérem, jó, hogy végtelen és nincs környezete, vagy esetleg nem végtelen, hanem hipergömbi és zárt. És akkor az ember azt mondaná, hogy hát az már biztosan zárt rendszer, de nem. Termodinamikai értelemben nem, hadd mondjam a legegyszerűbb okot, amiért nem, több ok van. Ha tágul, akkor változik a térfogata. Az a rendszer pedig a termodinamikában, aminek a térfogata nem állandó, már nem zárt rendszer. Tehát nem igaz rá az az állítás, hogy az összentrópiája egy lehető legnagyobb értékhez tart. Tehát az expandáló világegyetem ilyen értelemben szintén nem zárt rendszer. És ha az egész világegyetemben van evolúció, tehát hogyha az az evolúció, amit látunk, az nem egy lokális dolog, akkor ez csak azért lehet, mert az egész világegyetem se zárt rendszer. Tehát, na, ez a kibúvó. Tehát volt biztos, hogy nem lehetünk zárt rendszer részei semmilyen szinten. Mert fejlődést tapasztalunk. Hát mi magunk itt vagyunk a fejlődésnek a bizonyítékai. Na, ugyan ez egy kínos kérdés, hogy mi fejlettebbek vagyunk-e, mint mondjuk egy tehén. Tudnélik, vigyázzunk, az ember iszonyatosan pazarol biológiailag. Hát, na nem iszonyatosan, De mondjuk ugyanazt a táplálékot fele akkora hatékonysággal hasznosítja, mint a legügyesebb emlős állatok. Tehát az ember biológiailag egyáltalán nem a fejlődés csúcsa. Az ember agya az, ami a legfejlettebb. De nem a közvetlen életműködése, nem a biokémiája. Na az is elég fejlett, mert emlős állatok vagyunk. Tehát a legfejlettebb állat törzsnek a tagja. De abban nem a biológiailag legfejlettebb lények vagyunk. Hát éppen ezért van nagy agyunk. Ha mi volnánk a biológiailag legfejlettebb lények, akkor békésen legelésznénk a füvet. És nem volna szükség semmiféle egyéb trükkre. No. De minden esetre mi egy fejlődés eredménye vagyunk, tehát nem lehetünk zárt rendszer része. Na ez idáig biztos, itt én biztos talajon vagyok. Na most jön a praktikus kérdés, hogy mégis milyen szempontból lehet mondjuk a Föld egészét zártnak tekinteni, és milyen szempontból nem. És hát ez az a kérdés, ami hát a fizikus meg tudja mondani, mit kellene ehhez megválaszolni, de a fizikában szokásos módszerek nem ennek a kérdésnek a megválaszolására lettek eredetileg kitalálva. De nem arról van szó, hogy fizika alapján ne lehetne válaszolni a kérdésre, csak hát erősen dolgozni kéne rajta. Közben meg egy erdész, aki megfigyeli azt, hogy amikor a farkasok megeszik az őzeket, akkor utána lecsökken a farkasok száma. Viszont akkor megnő az őzek és megint vissza. Az viszont esetleg valamit kényelmesen tud válaszolni. Na, különböző vizsgálati módszerek vannak, amiket különböző célokra találtak ki. Én fizikusnak. Én a fizika módszereit tudom alkalmazni. Én biztos jobban alkalmazom a fizika módszereit, mint hogyha megpróbálnék ökológiai módon kitalálni valamit. De ez nem jelenti azt, hogy mindent fizikából kell kitalálni, mert nem biztos, hogy ugye a leggyorsabb. Csak abból is kíván. No, mostan a következő helyzet. Emlékezzünk vissza, hogy az én életemben, mondjuk az 50-es években és a 60-as évek első felében, az embereknek az volt a benyomásuk, hogy a Föld végtelen. Nem lapos, hanem kimeríthetetlen erőforrásai vannak. Exponenciálisan fog növekedni az ipar, exponenciálisan növekszik a vastermelés, exponenciálisan növekszik az energiatermelés, és ahogy mondtam, fűteni fogjuk az utcát. Ez az egész világon, vagy az egész világ fejlett részén egy közös hit volt. Na mostan ennek megjött a visszaütése valamikor a 60-as évek második felébe, vagy a 70-es évek első felébe, összefüggésben az űrhajózás fejlődésével, amikor azt mondták, hogy a Föld egy űrhajó. Egy zárt űrhajó, aminek minden anyagát recirkulálnia kell, ugyanúgy, mint egy űrhajónál. Tehát vigyázzunk a szennyezéssel, mert hiszen, amit már egyszer elszennyeztünk, az nem fog rendbe jönni. Sem az egyik, sem a másik nem igaz. A Föld nem kimeríthetetlen, de nem zárt. Tudnék, a naptól energiát kap. És ezt egy űrhajó nem kap annyi energia utánpótlást, amivel ő szépen el van. A Föld viszont kap. Ugye? Tehát, és nem egyszerűen az a helyzet, hogy na hát most ne égessünk szenet, mert akkor növekedni fog a széndioxid mennyisége, viszont csökkenni fog az oxigén mennyisége, és valami idő múlva elfogy. Mert hiszen a zöld növények a nap energiáját felhasználva a széndioxidból megint csinálnak oxigént. Tehát egyszerűen abból, hogy sok szenet égetünk, akár azt is le tudnám vezetni szóba, hogy növekszik az oxigén mennyisége. Aztán, hogy pontosan melyik történik, azt ki kell számítani. Mert hiszen, ha sok szenet égetünk el, sokszor lesz a széndioxid, attól a növények jobban fejlődnek, és több oxigénjel. Na most itt pusztán az a kérdés, hogy a széndioxid mennyiség növekedésével föllépő melegedés, az jobban segíti a növényt oxigént csinálni, tehát a lineárisnál gyorsabban segíti a növényt. Mert ha igen, akkor a növény nem csak, hogy azt a széndioxidot fogja átalakítani, oxigénnél, amivel több lett, hanem még többet is, és le fogja vinni a széndioxid mennyiség. Szóval minden lehet, valóságban csak egy dolog történik meg, de hát azt elég nehéz kiszámítani, hogy mi.
De a lényeg az, a Föld nem kimeríthetetlen, de nem is egy zárt űrhajó. Ha zárt rendszer volna, az ki lehet számolni, nem hogy egy milliárd évig nem tudott volna megmaradni, hanem néhány száz év alatt az élőlények fölemésztik a Föld jelenlegi oxigénkészletét. Tehát a jelenlegi oxigénkészlet nem az az oxigénkészlet, amivel elindultunk, hanem az állandóan termelődik, és a termelődés egyik módja az a nap. Mert a nap energiáját azt mi kapjuk. Na most azt sem kapjuk minden ár nélkül, mert ugye amikor az keresztül jön a földi légkörön, meg a földet fölmelegíti meg mi egymást, akkor csinál valamit. Meg lehetne olyan kényelmetlenül változtatni a földön dolgokat, hogy a nap nagyon fölmelegíteni a földet. És akkor már rögtön baj lenne abból a napenergiából, és akkor azt kellene valahogy megakadályozni, hogy az itt maradjon. Tehát azt sem kapjuk ingyen, azt sem csak úgy minden probléma nélküli, de tény az, hogy a Föld nem zárt rendszer. Igen, csak a Föld esetében tudjuk, hogy az összes lépés végbe ment. Na mostan nagyon sok olyan bolygó lehet, ahol ez valahol leállt. Tudnék, mi a véletlen? Mostan én nem akarok filozófiai vitát kezdeni a véletlen fogalmáról, egyszerűen a következő okból. Az a nyelv, amit használunk, az befolyásol minket. Ez egy trivialitás, de erre azt szokta mondani az ember, hogy na de a tudomány az független attól a nyelvtől, amit megfogalmazunk. Na ez valahogy igaz. De nézzük meg ezt a szót a magyar nyelvbe, hogy véletlen. Ez nem fejez ki semmilyen lételméleti állítást, a szó alakja. Ez azt fejezi ki, hogy nem gondoltunk rá. Tehát egy véletlen esemény az, most nem filozófiai magyarázatot adok, magyar nyelvi magyarázatot adok. A véletlen szó azt jelenti, hogy az illető, mondjuk második esemény bekövetkeztén, az elsőből én nem gondoltam volna. Nem véltem úgy, hogy meg fog történni. Nem mond semmit arról, hogy volt-e közük egymáshoz, vagy tényleg nem volt. Ilyen értelemben ez a fogalom semleges. Na most, ha más nyelven fejezném ki magam, akkor valószínűleg máshogy magyaráznám a dolgot. Itt egybeesésről van szó, és hogy az egybeesés mögött van-e alap, vagy nincs alap, azt nem mondja meg ez a fogalom. Csak azt mondja meg, hogy a jelenlegi tudásom alapján nem tudnám megjósolni. Na most a következő a helyzet. El lehet képzelni bolygókat, amik hasonlítanak a Földhöz, de valami hiányzik. Most ezeken valameddig elindul ez a fejlődés, mondjuk beindul a biológiai fejlődés. Na, mondok egy konkrét példát, hogy igaz-e vagy nem, azt nem tudom. De mondok. Képzeljünk el egy olyan égitestet, ami egy pontosan ugyanolyan sugárzó teljesítményű csillag körül kering, mint a Föld, a nap körül, de az az egy különbség van, hogy annak a csillagnak a sugárzó teljesítménye az nem mutat néhány 10 millió éves vagy 1-200 millió éves váltakozásokat. A napé minden jel szerint mutat. Ezek a váltakozások kicsik. Most a csillagászat nagyjából sejti, hogy miért mutat. És azt kell mondjam, hogy sajnos én nem tudok elképzelni olyan csillagot, ami pontosan olyan, mint a nap, csak nem mutatja ezt az ingadozást. Na de hát most képzeljünk el egy napnál mondjuk 20%-kal kisebb tömegű csillagot, az halványabb is, de tegyük annyival közelebb a bolygót a Földnél, hogy az kompenzálja ezt a hőmérséklet különbséget. Egy napnál 20%-kal kisebb tömegű csillag nem mutatna ilyen ingadozásokat az élete során. Fokozatosan egy kicsit nőne a fényessége évmilliárdok alatt, de ingadozásokat nem mutatna. Valószínűleg az történne, hogy az élővilág fejlődése beindulna, eljutna valamentig, eljutna valahol odáig, ahol a földtörténet ókorában voltunk, tehát ilyen izelflábúak, meg puha testűek, meg primitív gerincesek kifejlődnének. Ellenben nem történne meg az, aminek amiben valószínűleg nagyon komoly szerepe volt a földtörténeti ókorvégi eljegyesedéseknek, amit valószínűleg a napnak a mostanit megelőző, egyel előző kis teljesítmény csökkenése váltott ki. Nevezetesen a földtörténeti ókor végén jöttek létre az emlősszerű hüllők, amik még nem voltak emlős állatok, de már elég jó hőszigetelésük volt, és az emlős állatoknak voltak az elődei. Ez azért volt, mert hát az akkor hidegebbre váltó időt azt kompenzálni kellett valahogy. Tehát az ember durván azt mondja, hogy ha a nap működésében nem lenne egy ilyen 100-200 millió éves, nagyon kicsi ingadozás, néhány százalékos ingadozás, ez az az ingadozás, ami valószínűleg okozza a napneutrinók körüli rejtélyt, tehát amiért nem látunk annyi napneutrinót, mint kéne, mert a napból nincs egyensúlyban. Tehát ha ez az ingadozás nem lenne, akkor az élővilág fejlődése szépen beindulhatna a mai tudásunk szerint. Megjelenhetne a klorofil, lecserélhetni az ősi légkört, és utána valószínűleg vagy megállna, vagy nagyon lelassulna a fejlődés. Tehát most nem lennénk itt, de körülbelül olyan lenne a földi légkör, mint amilyen, és egy csomó élőlény hasonlítana úgy nagyjából ahhoz. És amikor a kétéltűek kijöttek a víztől, és egy nagyon kellemetlen körülmények közé kerültek, akkor valami fölgyorsult. Szóval azt kell mondjam, hogy valószínűleg a világegyetemben nagyon sok olyan bolygó van, amin a fejlődés nem juthat el odáig, ahol mi vagyunk. Megtett néhány lépést, megtett nagyon fontos lépéseket, aztán valami kis különbség miatt ott leállt. Vagy lehet, hogy valami egészen más irányba ment el. Na most azt én megmerném satszolni, hogy egy nagyon állandó éghajlat, az nem ösztönzi a fejlődést. De lehet a csillagnak másféle instabilitása, mondjuk időnként nova-szerűen kitör, vagy időnként kozmikus sugárzást produkál, és akkor lehet, hogy az másféle irányba viszi el az élővilágnak a fejlődését. Nem tudom, ez találgatás. Szóval az ember azt mondja, valószínűleg sok bolygó mögöttünk van, amiatt, hogy valahol leállt ez a fölpörgés. Valamelyik lépés után. Na most, amit kellemetlenebb elképzelni, az, hogy valószínűleg sok bolygó előttünk van. Mert hát most... Igen, ezt kellemetlen elképzelni, mert az ember nem szívesen képzel el magánál okosabbakat. És itt nem egyszerűen egy okosságbeli, mondjuk, hogy kétszer olyan okosak. Hát tessék összehasonlítani minket a földtörténeti ókornak a külső vázas puha testvérjeivel. Nagyon ügyes élőlények voltak, kitűnően úszkáltak a vízbe, nagyon jól tudtak mozogni, de tessék minket, meg őket értelmileg összehasonlítani. Egy ilyen értelemben szerencsésebb bolygó élővilága az olyan mértékben lehet előttünk, amit egyszerűen nem tudunk elképzelni. Tehát nem arról van szó, hogy okosabbak. Voltak nagyon komoly őslénytanosok, akiknek az volt az álláspontjuk, hogy az ember evés az emberi válásnak egy lényeges lépése volt. És ez tulajdonképpen könnyebb magyarázat, mint a foszfor. A következő a helyzet. Képzeljük el, hogy bármiért a legyőzött ellenfelet megesszük. Ez gyorsabb kiválogatódást okoz, mint ha nem endők meg. Tudnék miért? Mert ezzel egyszerre két legyet ütünk, az ellenfél, aki egy kicsit ügyetlenebb volt valamiben, meghal, tehát nem hoz létre utódokat, a mi génjeink szaporodnak föl, és emellett mi még valamihez hozzá is jutunk. Most, hogy ez a foszfor, vagy pedig egyszerűen a hús. Igen, a jégkorszakban. Igen, szóval valószínűleg, szóval egyszerűen a következőről van szó. Az előember nem volt különösen jó vadász. Persze jobb vadász volt, mint a növények. Na de rosszabb vadász volt, mint az oroszlán. Mit tudott ő jól levadászni? Az ember azt mondja, hogy egy antilop. Na de az antilop gyorsan szalad. Azt már csak akkor könnyű levadászni, amikor többen mennek. De egy másik embert azt le tud vadászni, mert az nem gyorsabb, mint ő. Legfeljebb egy kicsiben. Na mostan, ha az emberek egymást kezdik vadászni a fehérjéért, mondjuk, hogy jött a hideg, szükségük volt fehérjére, nem tudták megszerezni máshonnan, egymást ütötték agyon, akkor ez persze vezethet az egész emberiség kipusztulásához is, de szerencsés esetben vezethet ahhoz, hogy valamilyen irányú fejlődés meggyorsul. Tehát mondjuk a vadászó képességé. Ahhoz meg hozzátartozik az agy fejlődése is. Na most, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy nagy agyra van szükség, és ahhoz sok foszforra, arra egy nagyon egyszerű számszerű ellenpélda van, amit azonban nem sokszor emlegetnek, talán azért, mert sértő. Ránk emberekre. Nevezetesen. A neandervölgyi embernek, legalábbis a neandervölgyi ember fejlett változatának, ami a 40-50-60 ezer évvel ezelőtt élt, átlagban nagyobb agya volt, mint nekünk. A 10-15%-kal nagyobb agya volt. Ez biztos, tudnék, hát épp koponya leletek vannak, meg lehet mérni. Miért van nekünk kisebb? Hát az ember azt mondja, micsoda fejlődés ez. Na először is a neandervölgyi koponyának más volt az alakja, mint a miénk. Azt gondolják, hogy a neandervölgyiben azok az agyközpontok voltak erősebben fejlettek, amik mozgattak. Tehát mondjuk ügyesebben dobott, vagy ügyesebben futott. A homlokagyi rész az látszik, hogy kevésbé fejlett, mert az így le van csapva. Na mostan, tehát azt mondják, hogy azért a modern emberbe az intellektuálisan fontosabb részek azok, amik fejlettebbek, és hát ez kompenzálja a neandervölgyének a nagyobb agytérfelet. Na kérem, ez azért nem egészen biztos, tudnék, a homlokagy, az csak azért gondoljuk, hogy a homlokagy fontos, mert az emberré válás során a homlokagy növekedett aránytalan. Gyönyörű ellenpéldák vannak, mint annak a múlt századi angol, most nem tudom, bányásznak vagy útépítő munkásnak az esete, robbantómester volt, és ugye valamilyen ilyen hegyes rudakkal döngölték ottan le a patront oda valahova, és egy patron az idő előtt robbant, kijött a rúd, itt be, itt ki. Persze elvesztette az eszméletét, de aztán fölmosták, aztán a saját lábán elment az orvoshoz, az kihúzta a rudat, a seb egy idő múlva begyógyult, az illető értelmi képességei semmit nem csökkentek, viszont az egyénisége határozottan megváltozott. Tehát kötekedő lett, ingerlékeny, de most persze lehet, hogy fájt a fejé is attól, nem tudjuk pontosan, de ennek az alapján például olyan elméletet is meg lehet kockáztatni, hogy a homlokagyi rész nem az értelmi képességekért felelős, hanem az érzelmekért. Olvastam is ilyen elméletet. Tehát nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a neandervölgyi embertől hozzánk vezető átformálódása a koponyának az az értelmi képességeket növelte. Na most, bármi lehet, de a helyzet az, hogy semmiféle olyan bizonyítékunk nincs, ami azt mondaná ki, hogy a mi agyunk fejlettebb, mint a neandervölgyié, jobban tudunk kommunikálni, a beszélő képességünk fejlettebb, az a gége szerkezetén is látszik, és lehet, hogy ez az, ami hat, tehát lehet, hogy egy neandervölgyi az okosabb lett volna, mint egy darab magányos homo sapiens, de a homo sapiens horda mindig okosabb volt, mint a neandervölgyi horda. Ez lehet. Na most, ez ingoványos talaj, nem erről akarok beszélni, hanem a következőről. Két magyarázat van az agytérfogat csökkenésére. Két komoly magyarázat. Az egyik, megfigyelhető, hogy a házi állatok agya kisebb, mint a vadállatok. Hát természetes, a házi állatnak nem kell magának keresni élelmet, nem kell olyan ügyesnek lenni. Az ember saját magát háziasította. Egy. Kettő, a szülési komplikációk. Minél nagyobb a csecsemő feje, annál nehezebb megszülni. Egy bizonyos koponya méret után egyszerűen már a természetes kiválogatódás megállítja a koponya méret növekedését. Mert hiszen vagy a magzat, vagy az anya, vagy mind a kettő gyakran meghal szülés közben. Tehát hiába lenne nagyon okos a csecsemő, meg a gyerek, egy ekkora agy az egyszerűen halálos tulajdonság. Hát egészen mostanáig, amikor van császármetszés, meg minden. Tehát a következő helyzet. Jó magyarázatok vannak arra a megfigyelt tényre, hogy a neandervölgyi, a fejlett neandervölgyi embertől mostanáig csökkent az agymérete. Ez viszont azt mondja, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy az agy tömegét mindenáron növelni kell. Az persze nem árt. Lehettek olyan szakaszok az ember fejlődésében, amikor ez fontos volt, de valahogy nem ez látszik a központi kérdésnek. Most ez az egyik válasz, amennyibe válasz, vagy egy részleges válasz, a másik a fraktálok. Most a fraktálokkal nekünk egy új valami került a kezünkbe, és én meg tudom mondani, hogy mikor történt matematikában ehhez hasonló. A régi görögöknek komoly problémájuk volt azokkal a számokkal, amit most irracionális számoknak tudunk. Tehát egy görög pontosan tudta, hogy az egység oldalú derékszögű háromszög átfogója mekkora. Ne hiszen meg tudta szerkeszteni, és ezzel az átfogóval műveleteket tudott végezni. Tehát meg tudta mondani, hogy ha az átfogóra emel egy négyzetet, akkor annak a négyzetnek ennyi lesz a területe. Tökéletesen a kezébe volt a dolog, de nem tudta számmal kifejezni. És a görögöknek bizonyításuk volt arra, hogy az átfogó hossza nem létezik. Mert föltették, hogy egy tört szám, és utána bebizonyították, hogy nem lehet tört szám. Mi tudjuk, hogy irracionális szám. Valamikor a középkor végén ezt a fogalmat bevezettük. Attól a pillanattól kezdve könnyebben tudunk számolni az egységoldalú háromszög, vagy akármilyen háromszög átfogójával, mint a görögök. Na de a görögök is tudták, hogy ez az átfogó létezik, és akármit ki tudtak számítani vele, amit akartak, csak hosszadalmasan, mert előbb rajzolgatni kellett, meg elképzelni négyzeteket, amiket ráemelnek, meg köríveket, amiket ez kifeszít, meg a féléket. Mi most mondunk helyette egy számot. Ami persze egy végtelen tizedes tört. Na de hát gyakorlati célokra elég, ha megmondjuk 6 tizedesét, és dolgozunk. Ugyanez a helyzet a fraktálokkal. Tulajdonképpen mindent, amit a fraktálokkal meg tudunk fogalmazni, azt vagy tudtunk ezelőtt is, vagy kellett volna, hogy tudjunk. Mondok egy példát. Mennyi a tüdő felülete? Ez egy fontos kérdés, ugye? Világos. Mondjuk az orvos összehasonlít két pácienst, és megmondja az egyiknek nagyobb a tüdő felülete, mint a másiknak, akkor annak a légzése jobb, az oxigén cseréje, és így tovább. Meg kell mérni mind a két páciens tüdő felületét. Vagy össze akar hasonlítani két népet, az egyik Afrikában él, másik hajlaton, a másik az Eszkimó, össze akarja hasonlítani a tüdő felületet. Na jó, következő helyzet. A tapasztalat azonban az, hogy különböző orvosok teljesen különböző felületeket mértek. Hát ez természetes, ugyanis a tüdő az ilyen kis elágazó izé, mint egy fácska, ugye, vannak nagy hörgők, azokból ilyen kisebb buborékok, aztán még kisebb buborékok, még kisebb buborékok. Tapasztalat szerint minél tovább megyünk, annál nagyobb felületet kapunk. Mert a kicsiket is beleszámít.
Az agynál is így van azért.
A barázdán.
Tehát az is kérdés, hogy a neandervölgyi embernek és a mai embernek az agyfelületek között ilyen különbség.
Hát az egy nagy kérdés, és a koponya csontnak a belső lenyomatából valamit tudunk mondani, de a nagyon finom barázdákat nem látjuk. Igen. De ez csak az embernél jelentkezett, mert a többi állatnak nem nagyon barázdán. A tüdő az viszont egy csomó emlős állatnál nagyon finom szerkezet. Na mostan, tehát a következő helyzet. Egyszerűen ahhoz, hogy megmondjuk, hogy két páciens közül melyiknek a tüdejének van nagyobb felszíne, két olyan számot kell összehasonlítani, ami nem létezik. Mert amikor az egyik orvos valamilyen finomságú mikroszkópiával nézi, akkor kijön, hogy 5, amikor a másik finomabban nézi, akkor kijön, hogy 9, amikor a másik még finomabban nézi, kijön, hogy 15, és az egész nem tart sehol. Na most persze mindenki sejtette. Nem tudom, hogy Nem tudom, hogy ezt megfogalmazták-e. Az az érzésem, hogy nem, mert megpróbálták összehasonlítani ezeket a számokat. De tulajdonképpen nyilvánvaló kellett legyen, hogy itt olyan számokat próbálok megállapítani, amik nincsenek. Minél finomabban megyek, annál nagyobb a szám, és nem tart sehova. De ezt lehetett tudni abból, hogy hogy ágazodnak el a hörgők. Hát tulajdonképpen tudták az orvosok, hogy ha minden hörgőből mondjuk öt kisebb hörgő ágazik ki, lehetett volna csinálni egy képletet, ami megmondja, hogy hogy nő a felület, ha egyre kisebb hörgőket mér. De most ehelyett a fraktálokkal egyszerűen azt mondja az ember, hogy kérem, a tüdő az nem kétdimenziós, hanem mondjuk 2,25 dimenziós, megmérem 500 emberen ezt a fraktáldimenziót, és megállapítom, hogy ennyi. Ennél fogva kérem tisztelettel, ha én ilyen mikroszkópiával mérek, és kapok egy számot, akkor ezt így és így kell átszámítani a valódi méretre. Most a valódi méret nem egy felület, nem egy négyzetcentiméter, mert az végtelen. Nem is egy köbcentiméter, mert abban meg nulla, hanem egy centiméter a 2,25-en, abban viszont egy szám. És ettől kezdve, ha két különböző orvos, hát nem nagyon különböző, de azért mégiscsak különböző mikroszkopikus eljárásokkal megmér ugyanazt a tüdőt, akkor ugyanazt az eredményt fogja kapni nagyjából. És ha két különböző tüdőt mér meg, össze lehet hasonlítani. Eddig ezt úgy kellett elmagyarázni, hogy igen, kérem, de vegyük figyelembe, hogy ezek itt kiágaznak, beágaznak, így, úgy, ilyen szabály szerint, és hogyha ezt visszakorrigáljuk, eljött most a fraktálokkal, azt mondjuk, hogy kérem, ennek ez a fraktál dimenziója, tehát így és így tessék az eredményt számolni. Tehát nem olyan jutott a kezünkbe, amiről eddig azt hittük, hogy nem létezett. Nem olyan jutott a kezünkbe, amivel nem tudtunk volna mit kezdeni. De nagyon nehézkesen mindig egyedi módszerekkel kellett elmondani, hogy mi egy tüdő. Vagy mit tudom én, hogy mi egy szivacs. Most az ember azt mondja, hogy itt van egy mosdószivacs, ez majdnem háromdimenziós, de nem egészen, csak 2,8. És akkor egy mosdószivacs, egy természetes mosdószivacs, meg egy műanyagból készült mosdószivacs, meg egy gumiszivacs, az a fraktál dimenzióban fér el. És például az ember azt mondja, hogy akkor a műanyag technika feladata, hogy olyan műanyagot dolgozzon ki, aminek a fraktál dimenziója legjobban hasonlít a természetes szivacshoz, mert mondjuk tapasztalat, hogy azzal lehet a legjobban mosakodni. Nem tudom, hogy melyik szivacssal lehet a legjobban mosakodni, de ezzel egy vagy két adatba összetömörítettünk egy állítást, és nem azt mondtuk, hogy kérem, törekedni kell a természeteshez legjobban hasonlító sejtes szerkezet létrehozásához. Mert arról nem tudtuk, hogy pontosan mi, hogy az átlag nagyságnak. Na, tehát olyan egy sokkal egyszerűbb leírás van a fraktálokkal a kezünkbe, az a döbbenetes, hogy senki nem gondolt erre eddig, tudnék semmi olyan nincs az egész fraktál fogalom kialakulásába, amire 100 évvel ezelőtt ne jöhetett volna rá egy matematikus. Valamiért nem érdekelte őket. Azok az eredmények, amire a fraktálokat alapozzák, tehát ilyen levezetések arra, hogy bizonyos görbéknek nincs hosszuk, azok vagy a múlt század legvégéről, vagy a századfordulóról származnak. Csak az illető matematikus nem azt mondta, hogy ja kérem, akkor ez egy 1,33 dimenziós görbe, hanem azt mondta, hogy mutattam egy görbét, ami nem is igazi görbe, mert végtelen a hossza, de nem is felület, mert nem tölti ki mindenhol sűrűen. Itt megállt. Aztán jött a Mandelbrot, és azt mondta, hogy hát kérem, én ezt tudok rendelni egy dimenziót. És az a dimenzió 1 és 2 között van. Ugyanúgy, mint ahogy egy irracionális szám, az bármelyik két tört szám között van. Tehát ugyanaz a változás, ami a számfogalomban valamikor a középkor végén történt meg, az a változás történt most meg a dimenzió fogalomban. És ez nagyon leegyszerűsíti nem csak a beszédünket, hanem a gondolkodásunkat is, de semmi olyanhoz nem ad kulcsot, amit eddig ne tudtunk volna megfogalmazni, csak sokkal könnyebben és sokkal kisebb hibával fogjuk megfogalmazni, mert nem kell ilyen egyedi módszereket végrehajtani. Na most az, hogy a fraktálokkal ősfák állíthatók elért, kérem, az ősfa azt tudnék, úgy jött létre. Hát eredetileg volt a legelső száras növény, ami volt egy gyökér, és volt egy szár, ami így kinőtt belőle. Na mostán később kiderült, hogy mégiscsak jobban tudná hasznosítani a napfényt, ha nagyobb volna a felülete. Erre a szár így elvált ketté. És két fél szár nőtt. Akkor megint elnőtt ketté a fél szár, és akkor ez így osztódott tovább. Hát persze, hogy ez fraktál. Hát akkor persze, hogy fraktál módszerekkel ősfát lehet csinálni. És miért ősfát, és miért nem lehet olyan könnyen modern fát? Azért, mert a modern fában már módosultak ezek a száracskák. Levéllé, virággá, porzóvá, a jó ég tudja, mivé gyümölcsé. Az ősfán, szóval volt egy olyan pillanata a növények fejlődésében, amikor ez a szétágazás már létrejött, de viszonylag még kevésbé és specializálódott. És azt nagyon könnyű fraktálokkal előállítani. Mert az úgy állt elő. Még semmi más nem volt. Hát, kérem, ez olyan, mint amikor az ember rájön, hogy van térdelem. És lehet kockát szerkezni. És akkor azt mondja, hogy hát most nem úgy fogom leírni a kockát, hogy elmagyarázom, hogy innen nézve, így néz ki, innen nézve, így néz ki, hanem megszerkeztem. Itt van a kocka, és jaj, mennyire hasonlít ez arra, hogy a kősó hasat. Hát tudnék azért, mert az pontosan valami alapvető törvények miatt így hasat. Szóval valami olyan leegyszerűsítő eszköz került a kezünkbe, amivel bizonyos területen most sokkal hatékonyabbá válunk. De nem vagyunk okosabbak, mint a régiek.
Mert hiányzik még egy rendszer, mert a táguló világ egyetem, ahogy a fák szétváltak, úgy az expandáló világ szétválását is ez a fraktál rendszer fogja jobban leírni. De akkor ez azt kell, hogy ne egy és kettő között legyen, hanem bármilyen.
Annak semmi akadályát. Ugyanúgy, mint ahogy 4, 5, meg 6, meg nem tudom hány dimenziós tereket matematikailag lehet konstruálni, sőt, hát én láttam...
A köréses király.
X a 6-dik, X a 7-diken, közép iskolában már számolnak vele.
Igen, annak ellenére, hogy, szigorúan véve az X köbnél följebb nem lehetne menni, mert azt mondaná az ember, hogy a köböt el tudom képzelni, mert az egy térfogat, de a negyedik hatványt nem tudom elképzelni, mert nem tudom, hogy mi. Annak ellenére, mivel a kettőt is lehet negyedik hatványra emelni, meg a hármat is, meg az ötöt is, azért a gyereknek semmiféle problémája nincs.
Sőt, jó integráltó is derébálható, sőt, milliméter papíron utána is lehet számolni.
Igen.
Meg lehet számolni, hogy igaz.
Igen, na de a magasabb dimenziós terekkel semmiféle probléma nincs. Hát én láttam ilyen fényképeket, amik a következők voltak. Képzeljünk el egy négydimenziós hiperkockát. Hát képzelj el, aki akarja, én inkább nem képzelem el. Na most, a műszaki rajznak megvannak a szabályai. Ugye tudom, hogy egy háromdimenziós kockát, azt le kell vetíteni valahány irányba, és akkor kapok valami ilyen izéket, ilyen axonometrikus nem tudom miket, és akkor ebből egy mérnök helyre tudna állítani, hogy mi volt ez. Na most ezek a szabályok működnek négydimenzióban is. Tehát egy négydimenziós hiperkockát, vagy hiperoktaédert, vagy valami ilyesmit, azt műszaki rajzszerűen le lehet vetíteni háromdimenziós képekre. Hát nem kettő kell, hanem három vagy négy. És akkor valaki megcsinálta azt, hogy ezeket az alakzatokat megszerkesztette drótokból. Tehát ilyen drótvázatból. És akkor azt mondta, hogy tessék kérem nézni ezt a nem tudom három vagy négy darab valamit. Ez egy hiperkocka háromdimenziós vetülete. És akkor ezt aztán lefényképezik, akkor az ember megnézi, és azt mondja, jé, hát most én ugye nem látom, hogy ez egy hiperkockának a háromdimenziós vetületéről készített fénykép, mert képtelen vagyok helyreállítani. De azt mondom, hogy hát ezek a matematikusok biztos nagyon ügyesen kiszámolták, és ebben az esetben megjelenítettem valamit háromdimenzióban, ami nem ott van, hanem magasabb dimenzióban, de úgy jelenítettem meg, hogy mindenért helyre tudom állítani. Tehát egy négydimenziós kocka az egy matematikusnak ugyanolyan, mint a háromdimenziós, csak több élem. Na mostan, ugyanígy, hát valakinek kell egy három és fél dimenziós fraktál. Csak nem tudom lerajzolni. Szóval, nagyon rövid idő alatt...
Képbe a táguló világegyetemmel? Ugyanis azért nem tudom lerajzolni, meg közben megnézni.
Hát szoktak mondani olyan smit, hogy a kozmológiában, amikor megfigyelnek ilyen galaxis halmazokat, akkor mintha valami fraktál szerkezet látszanak. De hát itt a következő a helyzet. Az, hogy a tüdő miért fraktál, azt értjük. Pontosan meg van magyarázva. Annak kell lennie. Mert jó oxigénfelvételt az biztosít, hogy ha apró részekre osztódik a térfogat, hogy nagy legyen a felülete. És tudom, hogy hogy osztódik apró részekre, mert amikor ott valahogy osztódnak a sejtek, akkor jönnek létre ilyenek. Tehát, hogy miért fraktál a tüdő, azt értem. Ugye? Meg is lehetne jósolni, hogy fraktálnak kellene lenni, hát a dimenzió számának. Hogy miért fraktál a táguló világegyetemben megjelenő kép, miért hasonlít egy fraktálhoz, azt nem érti senki. Tehát nincs magyarázat. Ennél fogva vagy elhiszem, hogy ez egy fraktál, vagy azt mondom, hogy véletlenül hasonlít egy fraktálra, hát hogyha valamiben sok szemcse van, meg üres helyek, meg teli helyek, akkor az végül is hasonlít egy fraktálra. Tehát addig, amíg nem tudom, hogy annak kell lennie, addig nem lehetek biztos benne, hogy én a fontosat látom. Van egy pszichológiai teszt. Foltok. Fekete, fehér és szürke foltok. Az ember ránéz, akkor nem lát semmit természetesen, csak foltokat. Most azt mondják neki, hogy ezt kérem egy agárkutya, egy foltos agárkutya, és ezek után az illető ki tudja rajzolni egy ceruzával, hogy hol van az agárnak a lába, meg a farka, meg nem tudom milyen, mert miután megkapta a képalkotáshoz a hipotézist, azután az agya meg tudja találni ebben az agarat. Most olyan képet is el lehet képzelni, amire az ember azt mondja, hogy ha kérem ez egy agárkutya, akkor itt rajzolom ki, ha viszont ez egy tigris, akkor itt rajzolom ki. Ilyen képet is lehet szerkeszteni. Tehát az, hogy mit látok, az attól is függ, hogy mit fogadok el. Hipotézisnek. Néha olyasmit is látok, amiről biztosan tudom, hogy nem igaz. Néha lehet látni az utcán távolról azt, sárga villogóra állított jelzőlámpa, ha több jelzőlámpa van egymás mellett, ami ugye útkereszteződésekben előfordul. Az ember nézi, és azt látja, hogy a sárga fény ide-oda mozog. Ezt biztos nagyon sokan láttak már ilyen. Na most erre az ember azt mondja, hogy jó, tudom, hogy nem mozog. Ennek ellenére azt látom. Miért? Azért, mert az emberi agy kérem olyan, hogyha megszakított földvillanásokat látok, amik egyenletesen, nagyjából egyenletesen előre haladóan valahol máshol jelentkeznek, akkor az agy egyszerűen ebből megalkotja az egyenletesen mozgó valaminek a képét.
Miért? Nem mozgó tulajdonképpen.
Igen, de miért van az emberi agynak ilyen működése? Hát erre azt mondják, hogy azért valószínűleg, mert segít a vadászatban. Vagyok egy erdőbe, valahol a fák mögött szalad egy állat. Nem látom az állat futását végig megszakítatlanul, hanem amikor átlátok a fák között. Itt. Na most sokkal egyszerűbb azt megsatszolni, hogy hova lőjek. Ugye az állat elé kell lőnöm, mert ő mozog, vagy nem lőnöm, hanem hajítanom egy dátát mindegy. Mert ő addig is mozog. Most ha az agynak mindig el kellene képzelnie, hogy na most itt láttam az állatot, itt láttam, akkor ebből most kitalálom, hogy hol látom legközelebb, és akkor odadobok, akkor ez nehéz lenne. Ezzel szemben, ha az agyba bele van épülve az a működés, hogy ilyenkor egy egyenletes mozgást látok, akkor sokkal könnyebben kitalálom, hogy hova kell dobni. Tehát azok maradtak fönn, ugye akiknek az agya erre képes volt, azok több antilopot ejtettek el, ennél fogva családjukat élelmezni tudták, ennél fogva több gyerekük maradt életbe, és ők bennük ugyanazok a gének voltak, mint a papába, tehát az ő agya is képes volt ennek az egyenletes mozgásnak a látására. Na most, ha azt mondják nekem, hogy kérem, az univerzumnak valamiért fraktál jellegűnek kell lennie, és mutatnak nekem foltokat, akkor belelátok egy fraktált. Ha azt mondják, hogy az univerzumnak nem fraktál jellegűnek kell lennie, hanem mondjuk 36 fokos szögben egymáshoz törő egyenesekből kell állnia a galaxis halmazoknak, akkor ugyanabban a képbe bele fogok látni egy ilyen 36 fokos törésszögű valami tört vonalat. És persze egyik esetben se lesz tökéletes, de mindig azt fogom mondani, hogy ja kérem, hát onnan hiányzik 5, mert valami robbanás elvitte őket máshova. Tehát amikor mi ránézünk valamire, nehogy azt higgyük, hogy az objektív valóságot látjuk, az agynak egy tudattalan értelmezési tevékenysége van közben. Most az emberi elme nagysága éppen abban áll, hogy ha nagyon akarja, akkor ettől valahogy el tud tekinteni. Tehát azt tudja mondani, hogy ja, de én mégsem látom ezt a foltos kutyát, mert ezek csak véletlen foltok. És akkor, ha nagyon erőltetem magam, akkor egy idő múlva képes vagyok, hogy ne lássam a foltos kutyát. De ez nehéz. Amikor ránézek, akkor, és mondták nekem, hogy ott egy foltos kutya van, akkor először látom a foltos kutyát. Hát az a vadász, akinek a társa mondta, hogy ott egy antilop.
Csak a tudomány fejlődése éppen az bizonyította, éppen ez az izgalmas, hogy bújai féle geometria megjelenéséig a síkot feltétlen síknak képzeltük, és hogy görbe sík létezhet, ez abszurditásodat. Tehát igen. Valahogy így kell most beépülni a fraktáloknak is a dimenziót tudatba.
Ennek ellenére volt olyan, hogy görög földrajz. Amikor is térem, azt mondták, hogy a geográfiát legjobb egy nagy gömbön csinálni. Tehát aki teheti, az csinálja egy, nem tudom én, 10 láb átmérőjű gömböt a kertjébe, és akkor fesse be fehérre, és utána rajzolja azokra. Azt hiszem, a Strabon geográfiájában van egy ilyen magyarázat, de ha nem a Strabonnál, akkor a Ptolemaiosnál, azt hiszem, a Strabonban olvastam, hogy ezt a legjobb így csinálni. De aki ezt nem teheti meg, mert nincs rá módja, azt csinálhatja papíron is, akkor egy kicsit torz lesz. Tehát a görögöknek az, hogy valami egy gömbfejűek, az egyáltalán nem volt idegen. És nekik voltak olyan geográfiai szemléltető eszközeik, a csillagászatiak is, hogy erre a gömbre rá tudtak tenni egy főkört, egy ilyen valami fém karikából, ami egy kicsit nagyobb volt, és ott forgatni tudták rajta. Tehát amellett, mint vonalzó mellett tulajdonképpen rajzolhattak főköröket a gömbön, csak soha nem jutott eszükbe, hogy ennek valami köze van geometriai tételekhez. Mert azt mondták, hogy van Euklidesz geometriája, ez pedig nem sík, hanem ez meg gömb. És ezen máshogy kell gondolkodni. Tehát itt sem az történt, hogy a bújai valami olyasmire jött volna rá. Egyébként tényleg olyasmire jött rá, mert gömb van, végtelen hiperbóla nincs. Ez nem fordul elő a környezetünkben. De hogyha a bójai nem a hiperbolikus világot csinálta volna meg, hanem a gömbit, akkor nem jött volna olyanra rá, amit a görögök ne tudtak volna. A görögöknél volt gömb háromszögtan. Az a geográfiához tartozott. Azt mondták, ennek semmi köze ahhoz, hogy a háromszög szögeinek az összege a 180. Csak hát persze, ha én gömbön mérek, hát na, hát akkor ott valami máshogy van. És az azért van, mert az gömb. Ha tehát a bójai a gömbi geometriát csinálta volna meg, akkor tényleg az lenne, hogy semmi olyanra nem jött volna rá, amit a görögök ne tudtak volna, csak éppen máshogy értelmezte. Na most ő a hiperbolikust csinálta meg, azt is lehet tudni, hogy miért, mert azt még ő se hitte el, hogy egyáltalán ne legyenek párhuzamok. A gömbben egyáltalán nincsenek párhuzamosak. Meg a gömb véges. Hát az ember azt mondja, hogy na jó, hát az Euklidesz tételeit általánosítani akarom. Hát azt biztosan nem úgy fogom csinálni, hogy a végtelenség helyett egy gömbfelületet veszek, ami véges. Az általánosítása jobb volt, ez a végtelen hiperboloid, ami a bójainak van, azt viszont nem is tudjuk elképzelni. Mert olyan nincs, mert a hiperboloidok mindig végesek, amiket tudunk. De maga az, hogy lehet olyan izéket húzni, amik valamilyen értelemben a legegyenesebb vonalak, és nem 180 fokos szöget zárnak be, azt a görög geográfusok tudták. Csak ebből nem csináltak geometriai tételt. Mert azt mondták, hogy na de ez azért van, mert ezek nem egyenesek, hanem ilyen görbék. És hát persze, hogy gömbön nem tudok teljesen egyenest húzni. És hogyha görbéket húzok, hát persze, hogy nem úgy metszik egymást. De mindent tudtak, hát tudtak mindenféle főköröket rajzolni. Tehát megint az a helyzet, hogy A nem euklideszi geometriával sokkal egyszerűbben tudunk tárgyalni valamit. Nem kell mindig elmesélni, hogy de kérem, ez egy gömb, és így kiáll a síkból, és akkor ebbe az irányba is kell mozogni, és ebbe az irányba is, és ha azt levetítem, akkor ez meg az, hanem fölveszem a hosszúsági meg szélességi köröket, és kész. Ezt a görögök is meg tudták csinálni, volt nekik hosszúsági meg szélességi körük. Csak nem mondták azt, hogy ezzel két koordinátával koordinátázom a gömbfelületet. Hanem azt mondták, hogy a Rodoszon átmenő délkörtől megmérem a távolságot keletre, meg éjszakra. Nem vagyunk mi okosabbak, mint a régiek. Biztosan nem vagyunk okosabbak, mint egy régi görög tudós. Csak egyszerűen a sok generációs tudományos munka következtében egy csomó olyan dolog, amit neki mind külön-külön kellett kitalálnia, az nekünk a kezünkben. A sumér és babiloni bölcsek azok egy csomó agyagtáblát írtak tele közelítő négyzetgyökvonásokkal. És generációkon keresztül találták ki, hogy most minek mi lehet a négyzetgyöke. Úgyhogy visszafelé négyzetre emelték, aztán megnézték, hogy közel van-e hozzá, aztán közelítették. Ezzel szemben az én gyerekkoromban, most nem tudom, hogy tanítják-e, de az én gyerekkoromban az ember, nem tudom, én 7. vagy 8. osztályban megtanult gyököt vonni. Tetszőleges számjegyre. Most ez nem azt jelenti, hogy az a gyerek, aki tud gyököt vonni, okosabb, mint 3 babiloni matematikus együtt, hanem azt jelenti, hogy használja az előző 5000 év földgyűlemlet tapasztalatait, és ugyanazt gyorsabban tudja végrehajtani, egyszerűbben, és van ideje mások gondolkodni. Na de tessék venni egy természettudományok iránt nem érdeklődő, de érettségizett fiatalt, és összeereszteni egy régi görög csillagásszal. A régi görög csillagász az helytelen elméletet vallott, mert azt hitte, hogy a Föld van a középpontban. Ennek ellenére a Ptolemaiosznak a rendszere működött. Jósolni lehetett belőle fogyatkozásokat, meg ezt, meg azt. Na mostan tessék a Ptolemaioszt összeereszteni az átlag és természettudomány iránt nem érdeklődő, frissen érettségizett fiatallal, akinek elvileg a Ptolemaiosznál sokkal fejlettebb csillagászati tudás van a birtokában. És tessék azt mondani, hogy na mostan mind a ketten üljetek le, és jósoljátok meg a legközelebbi honfogyatkozást a alábbi adatokból. Na, ez rendben van, ez csak azt jelenti, hogy önmagában az, hogy valaki megtanulta, hogy a Ptolemaiosznak nincs igaza, és a Föld van, nem a Föld van középen, hanem a Nap, és hogy a Kepler ellipszisek, és nem tudom mi, az nem jelenti azt, hogy ő csillagászatban okosabb. Ha ő csillagászattal foglalkozik, és megtanulta azt is, amit a Ptolemaiosz tudom, és aztán ahhoz még valami újat, akkor gyorsabban fogja kiszámolni. Egyszerűen azzal, hogy közölték vele az iskolában fizika órákon, hogy hogy néz ki a naprendszer, minden tudása birtokában van, és annak ellenére a helytelen elmélettel dolgozó Ptolemaiosz fogja kiszámítani a holdfogyatkozást, mert ő tudnék tudja, hogy hogy kell számolni.
Egyébként Kopernikuszt vádolták is azzal, hogy jó, az elmélete logikusabbnak tűnik, ugye, mert hiszen a mozgásokat jobban értelmezik, csak éppen nem lehet hajózni a rendszer alapján, és tényleg nem lehetett, mert körpályán.
A körök. Képzelte. Igen. Na de a Kopernikusz az éppen egy érdekes példa. Fizikus szemmel nézve, Kopernikusz elmélete teljes lehetetlenség. Megmondom, hogy miért. Ptolemaiosz elmélete egy helytelen, de szabályszerű fizikai világképen alapult. Ez volt az arisztotelészi, hogy a könnyű dolgok fölmennek, a nehéz dolgok lemennek.
A ciklóisokat leírja?
A ciklóisokat nem írja le, de a ciklóis is körmozgásból van összetéve, de annyit leír, hogy a világító égitestek fönt vannak. Mert a tűz könnyebb, mint a levegő. Tessék kísérletet végrehajtani, letenni száraz fát, meggyújtani, a láng megy föl. Na persze nem megy föl akármilyen magasan, mert akkor elszakadna a fától, és akkor már nem táplálna semmi az égés. Tessék, de fölmegy annyira, mennyire föl tud. Igen, na most ezért a csillagok fönn vannak. És a nap is fönn van, és a hold is. Ez az elmélet így, ahogy van, működött. A nehézkedésnek volt egy középpontja, valahol a világban, e köré lerakódott a nehéz anyag, ezért ez a Föld középpontjává vált, és a könnyű anyag pedig e fölött volt, és úszott rajta. Na mostan erre jön Kopernikusz, és azt mondja, hogy igen, de a középpont a napban van. Na és akkor kérem, miért nem esik rá a Föld? Szóval a Föld középpontja, mint nehézkedés középpontja körül a könnyű nap kerékeny. Egyszerűen gurulottan a levegő tetején. Hogy miért marad éppen körpályán, az egy másik kérdés, de hogy nem esik le, azt értjük. A fizikai elmélet helytelen volt, tudjuk, hogy helytelen volt, na de egy elmélet. Most akkor a Kopernikusz azzal jön, hogy kérem, minden ugyanúgy van, tehát az arisztotelészi rendszer igaz, ilyen könnyű anyagra, nehéz anyagra, nem tudom mire, de a középpont nem a Föld középpontja, hanem a nap. De kérem, ez nem lehet, mert odarakódott volna le a nehéz anyag, csak az lenne a Föld. Tehát egészen addig baj volt, amíg nem jött a Galilei. És nem csinált egy egészen új fizikát. És a Galilei fizikájával a Kopernikusz csillagászati világképe összefügg. Arisztotelészével nem. Tehát egyszerűen az embernek égnek áll a haja, és azt mondja, hogy hát kérem, jó, hát ez csillagászatilag egy egyszerű dolog. Na, de a csillagászat nem áll önmagába, annak igazodnia kell az alapvető elméletekhez. És az egész így nem működhet. De most nem ezzel is támadták Kopernikuszt, de ugye nem csak ezzel támadták, hanem azzal, hogy hát Józsué az a napot állította meg, és nem a Föld forgását. Tehát ilyen tekintélyérvekkel is. Na de volt egy idegenkedés is a természettudósok között, hogy hát kérem, nem működik a dolog fizikája. Ez csak Galilea idején kezdett működni. És Kopernikus se csillagász nem volt, se fizikus. Egy nagyon okos, humanista műveltségű, általános műveltségű kanonok, vagy micsoda volt, aki rájött arra, hogy tényleg itt a Ptolemaioszi rendszert meg lehet javítani, de ezt külön nézte. A fizikától külön. Ez nem nagyon izgatta a fizika. Igen. De most ő valami fontosat és igazat megfogott, de az a fontos és igaz akkor ellentmondásban volt a még meglévő fizikai elmélettel. Na most tudjuk, hogy a fizikai elmélet volt helytelen, na de ezt akkor nem tudhatták. Ha valaki bevezet egy új elméletet, ami egy dolgot könnyen megmagyaráz, de viszont az összes többivel ellentmondásban van, hát akkor az ember azt mondja, hogy túl nagy az ár. Nagyon sokszor a modern elméletekben is ez lehet a baj, hogy valamit már jól megmagyaráznak, de a meglévő elméletek legnagyobb részével még nem férnek össze, és ezért esetleg kidobjuk őket.
Megint a rendszereknek az egymással a társadalmas az elméleti rendszerek, nem a valóság.
Igen, de hát az ember egyszerre csak egy dolgot tud megváltoztatni, vagy kettőt, nem az egészet. Csak különös zsenik tudják, hogy megsejtsenek egy egészen új elméletet. És hogyha véletlenül valaki azt az egyet változtatja meg, ami nincs látható ellentmondásban a többivel, amikor megváltoztatta, akkor azt az elméletet elfogadják. Ha valami olyasmit változtat meg, akár jóra is, ami a visszamaradó többivel még komoly ellentmondásban van, akkor könnyen lehet, hogy azt kidobja. Na jó, de hát itt is van evolúció, meg természetes kiválogatódás. Van egy csomó tudós, azok állandóan különböző új elméleteket javasolnak, mert ez az ő munkájuk. Ha egyszer eldobtak egyet, meg még egyszer eldobtak, meg még egyszer eldobtak, negyedszerre megint valaki elő fogja hozni. Úgyhogy nem vészel semmi.
Elhangzott Lukács Béla Mire jó a tél? A felvétel 1987. november 24-én készült.